most van az a pillanat. Üdvözlünk mindenkit, Kerékvető 15. adás, és mint az első adásban ígértem, lesz olyan, hogy lesznek vendégeink, ez az a pillanat. Ezáltal itt van velünk az IndyCar kötőjel Hungary Y-nal, ahogy az országot írjuk, .hu két történelemkutatója, atya úristene szerkesztője, főszerkesztője, ebben állapodtunk meg az adás előtt ugyanis. Srácok nem tudták eldönteni, hogy ők kicsodák, de igazából nagyon sok érdekességet lehet ezen az oldalon olvasni, beszarás az IndyCarral kapcsolatban. Egy-két ilyen történelmi cikkbe bele is futottam. Akkor végig is megyek, hogy megismerjük a hangokat. Először is a régi ismertségre való tekintettel Salomon A. Richardot köszöntöm. Szia, Richard!
Hello, sziasztok! Salomon Richard vagyok, és az IndyCar Hungary-nak a társtulajdonosa, hogy így fejezzem ki magam, történész vagyok jobbára, és én szoktam a történelmi cikkeket írni. Emellett csinálok még egy blogot, az indy500.hu-t.
Na, ilyen normális beköszönésünk a 15 adás alatt nem volt senkitől. Egyébként vicceltem, mert valójában Kormos Gézát ismerem régről, de én szoktam ilyen csúszatásokat belevinni, de utána mindig lebuktatom magam. Én magam egyébként Módos János vagyok, csak hogy teljesen paraszt legyek. És akkor szia, Géza! Üdvözlöm.
Sziasztok, Kormos Géza vagyok. Nek a társa, aki közösen csináljuk az IndyCar Hungary Facebook oldalt, Instagram oldalt, és végül is a weblapot is.
Van itt minden. El fogjuk mondani, hogy biztos legyen. Az a lényeg, hogy titeket, kettőtöket invitáltunk azért, mert nálunk az IndyCar egy szeretett dolog, de viszonylag keveset tudunk róla, és mivel a podcast próbál arra törekedni, hogy kicsit kiszélesítsük az autósportot kedvelő embereknek a látáskörét, vagy esetleg azokét, akik csak most kezdik meg szeretni ezen fantasztikus világot. Ezért szerettem volna, hogyha valójában hozzáértő emberekkel kezdünk bele. Igaz, pár dolgot már említettünk, majd talán az adás alatt ki is térünk az IndyCarral kapcsolatban. Na de most kezdjük el azzal szerintem, hogy mi is az az IndyCar, mikorra nyúlik ez vissza. Ugye ez egy amerikai Open Wheel sorozat, de mégis mi ez, honnan jött?
Az első bajnokságot 1909-ben indították el a AAA, azaz az American Automobile Association. Előtte már voltak gyökerei 1902-től, egy ilyen félig meddig valós bajnokság volt. Igazából a újságírói szavazatok alapján dőlt el a bajnok, hogy ki lett abban az évben éppen a bajnok. De szerintem Géza erről tudna még mit mesélni, mert éppen most dolgozunk egy ilyen műven.
Mármint ami összefoglalja történelmileg, hogy honnan érkezett, ennyire belenyúltam.
Így van.
Nagyon jó, srácok.
Kutatgatunk szépen régi újságok, újságcikkek.
Egyébként az amerikai között meglepően sok anyaguk van, ilyen archívum. Én múltkor belenéztem pont a NASCAR-ba, és ők töltöttek föl ilyen baromi régi versenyeket, még fekete-fehér följavított, szóval az amerikaiaknál ez szokás, hogy elrakjuk a jövőnek ezeket a dolgokat. Ez szerintem fantasztikus.
Nekem otthon van személy szerint egy pár filmem, ugye 1910-es, 20-as évekből. Hát először IndyCar egy ilyen dirt track, tehát egy ilyen olyan ovál pályán, ami valaha lóversenypálya volt, és ilyeneken kezdték el az egész bajnokságot, és ennek vannak kisebb kategóriái, mint a sprint károk vagy a midgetek, és igazából ezekről rengeteg felvétel maradt fönn.
De akkor még ezekre a száguldó szivarokra kellett gondolni? Tehát volt egy hosszúkás autó, négy ilyen viszonylag vékony, de annál nagyobb kerék, és ezzel próbálkoztak, vagy tök máshogy néztek ki ezek?
Hát azért nagyon másképp néztek ki. Tehát képzelj egy 1910-es autó, egy Ford T-modellt lecsupaszítva.
Aha, kidobálták belőle, ami nem kell, aztán
hadszoljon. Kaszni nincs rajta, nincs ezek kerék.
Ezek a Ford T-k az 40-es évekig egyébként versenyeztek ezeken a sprint meg midget pályákon.
Mert hogy ezek a midget autók nekem úgy vannak meg, hogy ilyen nagyon picik is valamik, amin ilyen nagyon fura szárnyak vannak, főleg oldalról, így kicsi, eltaláltam, ez az, vagy nem?
A fura szárnyak, látom, itt akkor elejétől kell kezdeni az egész
történet.
Én nagyon sokat tudok mesélni a TCR-ről, de ezért vagytok itt, mert erről viszont annál kevésbé, és hát okosodjunk.
Igen. Na, tehát nagyjából a kezdetek kezdetén minden autó egyforma volt ezeken a pályákon, össze-vissza, tehát több száz futamot rendeztek egy-egy szezonba. Floridától Kanadáig, Kaliforniától New Yorkig, tehát mindenhol, sőt, átruccantak Mexikó, Kuba, más tájakra is az idők folyamán. Viszont a nagyjából az lett a különbség, az lett az IndyCar elnevezés, ami legalább 100 mérföldes verseny volt, legalább egy mérföldes pályán, és hát ez változott évente, de nagyobb özdíjazású futam lehet. Tehát ennek a háromnak meg kellett felelni, akkor volt egy verseny nemzeti bajnoki futam.
Géza? És hogy volt ez pontozva?
Pontozva utólag.
Aha, tehát ez volt, mint az újságírók kiválasztották, hogy ki volt a legjobb, aztán ennyi?
Nem, ennél bonyolultabb a történet. Mint mondottam, 1909-től volt egyfajta bajnokság, amit az AAA, tehát az American Automobile Association kihirdetett nem csak bajnokot, hanem elkezdett valami szisztéma szerint pontozni. Viszont először Harris Népúr, az egyik ilyen műszaki igazgató, 1929-ben ezeket a tízes évekbeli versenyeket újra számolta. Majd 1951-ben Russ Cantlin, és egyébként a mai napig megy a újra számolás mindenki.
Mi is.
Gondolat alapja, igen.
Ez király. Tehát még nem tudjuk, ki az 1915-ös bajnok gyakorlatilag?
Nem, tudjuk. Bajnok az megvan, csak a pontozás változik egy kicsit, tehát helyezések mögöttük.
Értem. Érdekes.
Nagyon, és egyébként, mint előbb mondottad, hogy szerinted, hogy elég sok anyag van, az a vicces, hogy nincs anyag. Tehát volt a AAA-nek a hivatalos magazinja, a Motorage, abban is le vannak írva eredmények, de egyszerűen mondok egy jellemző példát. Gordon Elliott White a 80-as években föl akarta dolgozni a IndyCar teljes történetét, meg a sprintkárok, ami tulajdonképpen egy dolog volt, még annál a hőskorban. Elment a Indianapolis-i múzeumba, meg a AAA-nek a irodájába, kérte a régi iratokat, egyszerűen azt mondták, hogy 1955-ben mindent megsemmisítettek. Pont. Teljes, nem kutatható egyszerűen.
Akkor ez csak a NASCAR-ra igaz valószínűleg, hogy ilyen nagyon-nagyon régről megvannak dolgok.
Igen. Hát igazából NASCAR a 40... Voltak ilyen betétfutamok 20-as, 30-as években. Szervezett stock car, tehát inkább azt mondanám, hogy stock car versenyek is inkább a 30-as évek végén, tehát a szercsempészet után kezdődtek el. És csak... Bill France igazából 48-49-ben alkotta meg a NASCAR-t, tehát az egy nagyon jó dokumentált dolog.
Mi az összefüggés, hogy addig kellett a kocsi, hogy vigyék a szeszt?
Nagyjából igen.
Vagy csak az van, hogy időben ide lőtted be, mert én fogom keresni ezeket az érdekességeket.
Különben még érdekes, hogy ugyanúgy az 1900-es elején, tehát 9-es, 10-es és többi évadokban is ugyanúgy kiírtak Stock Cassis-ra versenyeket. Tehát valamelyikében csak tokkasziszos versenyek vannak.
De az miben különbözik? Tehát, hogy így nagyon az alapokig menjünk le. Tehát,
na, igazából ezek az autók...
Tehát ez egy zárt kasszis bajnokság volt akkor?
Nem. Igazából azokat az autókat használták, tuningolgatták, amiket az utcán is használtak, azok voltak átalakítva.
Tehát itt a stocknak a jelentése, az gyakorlatilag átültethető egy olyan értelmezésbe, hogy utcai, kicsit megpöckölt utcai.
Igen, és
akkor ezt akarja fedni a fogalom.
Ezt még tovább hozták, még jobban lebontották a kaszni részeit, és akkor maradt szinte az alváz, motorborítás, ülés, két ülés, meg négy kerék.
Igazából erről van egy vicces dolog, létezett, sőt mai napig létezik talán, vannak a roadster bajnokságok. Itt megint fogalmi zavar van folyamatosan, mert a roadsterek, igazából úgy képzeljük el, mikor vannak ilyen vígjátékok, vagy ilyen komolytalan akciófilmek, mikor a autóval átmennek a vonat alatt, meg a teherautók alatt, meg van a jelent, ugye, leszakad a...
Van olyan, igen.
Igen. Na, és tulajdonképpen a roadstereket így kell képzelni, hogy igazából itt a felső részt levágták, és ezzel versenyeztek. Ezek itt is a stock carhoz sorolták akkoriban, és igazából a fénykora a roadstereknek a 40-es évek végén volt, tudom versenyzők, mint Manny Ayulo, vagy Troy Ratman, vagy Jack McGrath, akik a Indianapolis 500-ról a 50-es években ismertek voltak, hát ők ebbe a szériába versenyeztek, Kaliforniába.
Ez miért volt jó, azt tudjuk? Tehát, hogy adott egy autó, oké, megyünk vele oválon, oké, miért jó, hogy levágjuk a tetejét? Több levegőt kaptak a srácok? Vagy jobb volt a légellenállás? Vagy nem tudom.
Ez nem derült ki így.
Ez így igazából nem.
Szerintem akkor ez ilyen, nem az az volt, hogy egy ember elkezdte, és akkor lehetett vele csajozni, nem? És
igazából valószínű, hogy inkább az autók rendítése volt a cél, ugye?
Aha. De egyébként én úgy tudom, hogy ez a tető, ez nem csak azért van, hogy ne essen a fejedre az eső, hanem ez merevítési kasznikat, tehát erre valamit...
Hát most már lehet, akkoriban nem nagyon merevített szerintem.
Akkoriban
még nem. Akkor fejreálltál az ráthajót.
Aha, ugye, ja, ezek volt. Ilyen puha, ja tényleg azok ilyen puha hát tetős, meg
1910-es években.
Aha. Ja, akkor most végül is logikus, igen.
Meg is ragadom az alkalmat, mert ha már úgyis így beszélünk róla, és rengeteg téma most elő fog kerülni, úgyis a oldalunkon szerintem megosztjuk ezt a podcastet, tehát biztos, és akkor azt majd tartok egy ilyen bemutatót, tehát mindenről van ilyen videófelvétel, például a rosterekről, akkor hú, rengeteg kategória van, amiből lehet válogatni.
Na majd mi is megosztjuk ezt az oldalt, de akár hogyha raktok ki ilyen érdekességet, akkor nyugodtan dobhattok egy üzit, és akkor megosztjuk a posztot is, és akkor ezáltal van egy kis átjárás ebbe az IndyCar történelembe. Én azt javaslom, hogy egy picit, hogyha engeditek, akkor ugorjunk az időben, mert igazából ilyen szűk másfél órás adásokat szoktunk csinálni. Mi az, amiről már van anyag? Tehát melyik az a korszak, amit tudunk egy kicsit vesézni, hogy ott mi történt?
Gordon Elliott White talált úgy a 30-as évektől kezdve mikrofilmeket. Igazából ezek egész jó dokumentált dolgok, és hozzátenném, hogy ez minden évben, tehát igazából a 40-es évektől kezdtek kiadni a háború utáni időkben évkönyveket. Ezek egész jól dokumentált dolgok vannak benne, és hát utána már végre 56-tól megalakult a USAC, tehát a United States Automobile Championship, és igazából ott meg már rendesen van dokumentálva, tehát onnantól kezdve tehát eléggé jó kereshető anyagok van. Előtte lévő időkben viszont nagyon nehéz találni bármit.
Igen.
Is.
Igen, hogy
néztünk ki ekkor? Tehát milyen autókkal versenyeztek, és hol ezekben az időkben?
Ha a 30-as éveket vesszük, akkor ezek a divatosak, azaz a szabály ezt engedte meg, a kétüléses nagy autók voltak. Ezekben maga a vezető ült, és mellette pedig kellett egy utazószerelő. Hát talán ez a legjobb magyar fordítás. Viszont a IndyCar alatti úgynevezett kategória, amik a sprintkárok voltak, itt nem kellett semmit, csak egy kis bádog dobozka volt.
Tehát gyakorlatilag ez volt a kevésbé sikeres emberek autóversenye, és az IndyCarhoz azért már kellett jelentősebb pénz, vagy háttér. Hát,
az autók nem voltak olcsóak, már akkor
erre gondolok azért. Én is, igen. Hogy azért ott már csak a tehetősebb, vagy jó háttérrel rendelkező pilóták tudtak csak menni, nem?
Azért találok én mindig olyan pilótákat, például Brett Fanzin, Tom Cosman, meg ilyesmi, akiknek igazából, hát... Olyan nehéz volt egyáltalán anyagot találni róluk, különböző ilyen archívumokból, gyűjteményekből, hogy ilyen valami helyi iowai falu, mondjuk Fred Fanzin Missouriból volt, tehát egy Missouri faluban versenyzett két éven keresztül a helyi bajnokságban az utolsó helyért. Mégis valamiért ott volt a Indy 500-on.
Meg még annyit, hogy itt mondod, hogy csak a gazdpénzesebb versenyzők, igazából a versenyzők nem mindig saját autójukkal mentek, korábban sem, hanem egyszerűen volt egy sponsoruk, vagy egy például volt Rothschildok közül is volt, aki csapat egy autót futtatott.
Tehát az önök alatt hátteret találni.
Persze, meghívta a versenyzőt az autójába, és ő meg versenyzett vele igazából.
Ekkor már rendesen működött meg. Az, ne haragudj, bele fogok szólni mindig, mert sajnos ez egy ilyen, kicsit ilyen pofátlan vagyok, de hogy itt már működött az a világ, hogy az autóra mondjuk rá volt írva, hogy nem is tudom, Joe Sass főzdéje, és megérte az, hogy ezt körbe-körbe nyomják, és minél több ember lássa, és akkor úgy voltak vele, hogy akkor nem Joe bácsi ül be, mert ő nem jó, hanem akkor nem, keres akkor egy olyan embert, akiről tudja, hogy na ez a srác, ez biztos, hogy ott lesz a címlapon, és akkor ez nyomja Joe bácsi szerszőzdét.
Például,
szó, tulajdonképpen.
Például a 10-es években már a, hát, hogy mondhatnám, nem, szerelőruhában versenyeztek. Például a Maxwell autóknak a gyári sofőrjén rá volt varva Maxwell felirat.
Tehát működött ez a szponzorációs dolog.
És hozzátenném, hogy hát itt Magyarországon az a közismert, hogy a, bocsánat, hogy áttérek a Forma 1-re, de hogy a Forma 1-ben 1968-tól voltak szponzorált autók. Ha megnézzük a például 1957-es Monza-Napoliszt, amikor Olaszországban rendeztek egy Indianapolis-i betétfutamot, vagy megnézzük a Vanderbilt versenyeket, az európai autók csak nemzetek színekbe indult, viszont, tehát a Gordon Bennett stílus szerint, viszont az amerikai versenyzők mind szponzoráltan. Tehát például mondok egy nagyon jó, ha jól emlékszem, Sam Hanks az 1941-es Indianapolis 500 mérföldes versenyen a 7-Up versenyautójával indult.
Azt azért most gyorsan, bocsánat megint, hogy mondjuk el, hogy a Monzának, mert valószínűleg sokan nem tudják, a Monzának volt ovár része, tehát a Monza az nem úgy nézett ki, mint ma, illetve ma is megvan az a rész, csak nem használják meg, ha jól tudom, le is van zárva. Tehát ott volt ovál, tehát volt érdemi ovár része a pályának, ráadásul nem is kicsi, csak egy ilyen fél ovál, azt hiszem, de az elég nagy dőlés szöggel, hogyha emlékezetem nem csal.
Tehát, hogy ez volt építve az... régen a monzai pályába, de különben egy teljes oválpálya van.
Menni, körbe lehetett menni úgy, hogy ráment. Teljes oválpálya van?
Ez egy teljes oválpálya volt.
Igen, az egy teljes oválpálya volt, és...
Akkor még
egy szakasz maradt meg Monzában.
Ja, ha, értem.
Ott a parabolika környékén, ha jól emlékszem, igen, valahol
igen,
voltam.
Igen, ott van hátul, és úgy mentek, hogy elmentek egy... én már csak a road oválos részt tudom, hogy mentek egy kört, és a végén erre ráfordultak, és úgy jöttek vissza valahol ott a hídnál, és akkor úgy kavarogtak vissza a ma ismert GP pályára, de mondjuk az se így nézett ki, de igen. Szóval az ott van hátul, ezt én is úgy tudom. De én nem tudtam például én is, hogy teljes ovál van, én azt hittem, hogy csak egy fél ovál, mert én ezt így ismerem. Teljes ová volt, aha. Na jó, ez csak így zárójelbe, hogy tudjuk, hogy ott ilyen létezett, és úgy rendezhettek ilyen verseny. Ez a verseny, ez azon az oválon zajlott, gondolom.
Igen, ez a Monza-Napoliszi 1957-58-ban ezen az ová részen zajlott, és itt igazából Európa leghíresebb versenyzőit, illetve Amerikából a híresebb sztárokat, Pat Flaherty, Jimmy Bryan, és a többiek.
Abban az időben az autók mennyire voltak egységesek? Hogy tudott itt európai versenyző egyáltalán érvényesülni? Hiszen gondolom a technika az amerikai volt, vagy a szabályzat.
Erre van két nagyon vicces történet. Az egyik, hogy van egy nagyon gyönyörű képem 1965-ből a Phoenixi versenyből, az oválpályám. Hát három kaszni küzd egymás ellen. Ezek a dirt, tehát amik a 50-es évek elejéig voltak versenyek, amik eleve a dirt pályákra voltak kialakítva, tehát sprintkároknak is vehetjük. Egy ilyen dirt autó, egy szivar autó, és egy, hát Jim Clarkék voltak ebben a szivar autóban, illetve egy roadster, ami az 50-es években volt divatos. Ez nem az a roadster, amiről előbb beszéltünk, hanem ez egy, az volt a beceneve, hogy az óriás orka. És ezzel versenyeztek. Hát 50-es években ez a roadsterek voltak a legfőbb versenyautók. Igazából ez a három fajta volt, ezzel lehetett küzdeni. De itt most a 50-es évek vége, 60-as éveket veszük.
De akkor itt gyakorlatilag három különböző korszak találkozott, mert nem volt annyi autó, vagy egyszerűen csak valaki úgy látta, hogy a szivarral mondjuk jobb eredményt tud elérni? Vagy éppen az volt? Vagy itt ez hogy alakult ez ki?
A szivar az inkább a tehetősebb, tehát egy Lotus, egy Brabham, egy Cooper tudott összerakni, akik így próbálkoztak. Aztán sokan elkezdtek csapatfőnökök vásárolni Brabhameket, Lotusokat, vége az összeset. A roadster az pedig akkor bevett formula volt. Hát, de például A.G. Foyt 1965-ben Springfieldben, a Springfieldi oválon, ő például egy hatalmas versenyt futott, és legyőzte az összes roadstert meg szivarautót a törtjével.
Tehát lehetett igazából azzal is nyerni, hogyha megvolt hozzá a kurázsi.
Hát igen, hát ez kellett egy A.G. Foyt.
És mi tudjuk, A.G. Foytnak meg is volt.
Igen,
Phantom Győzelem bajnoki cím.
Igen, AJ Foyt az már az a kategória, ami elérti, de szerintem 2019-ben is.
Igen,
még, azt gondolom, hogy az európai köztudatban is egy picit ő benne van. Meséljünk egy kicsit akkor már Foytról, hogyha szóba került. Honnan jött, ki volt ő?
AJ Foyt 1935-ben született Texasban, édesapja is midget versenyző volt, majd 1952-53 derekán, ekkor kezdett el stockkárokkal ilyen helyi, tehát ilyen nagyon fiatalon, Houston környéki versenypályákon, majd 53-tól már midgettel versenyzett, és 1956-ban lépett a sprint kategóriába, az International Motor Contest Association bajnokságába, és már győzött is az első évébe, majd 57-től pedig a USAC bajnokságában, ami tulajdonképpen az Indikárnak a bajnoksága volt. Itt sprintezett, és 58-tól pedig az Indi részt vesz. Hatszoros bajnok a bajnokságban, négyszer győzött az Indi 500-on. 1992-ig versenyzett a Surfers Paradise-i futamon. Életében talán egyszer más versenyautóval, a 17-es rajtszámú Walkerra ment két kört meg, és akkor még az Indi 500-on is egy ilyen utolsó bemutató kört tartott. És közben a Gilmore Copenhagen csapatnak is a főnöke már most egy kicsit...
Igen, ő saját csapatot elég korán alakított.
Ez meg volt a háttér, vagy ő ezt gyakorlatilag összeversenyezte?
Összeversenyezte.
Mert ő egy szegény szerelő családból származik. Édesapja is autószerelő volt.
Tehát apuka úgy tudott versenyezni gyakorlatilag, hogy szakmában volt félig meddig, mondjuk így, és akkor összerakta a kocsit, gondolom a fiú. Tehát Foyt megszerette ezt gyerekként, mert látta apát, viszont ő benne meg már volt annyi, hogy ő ezt így összeautózta magának tulajdonképpen.
Így van.
Így nagyon leegyszerűsítve ezt a dolgot. Azóta is egy legenda az ember. Egyébként, tehát azért mondom, hogyha valakiről már én is hallottam, akkor az biztos, hogy Amerikában ott elég mély lábnyomot hagyott. Volt-e Foytnak a kontinensen kívül kalandozása?
Volt, indult a Le Mans-i 24 órás versenyen is. Most nem akarok hülyeséget mondani, hogy megnyerte, de az biztos, hogy indult. Elég sok mindenben kipróbálta magát, mert sportautózott is. Sőt, arról sem... mintha volna neki egy Formula 1-es futam nevezése is. De abban nem vagyok 100%-ig biztos.
Én meg aztán végképp nem. Mi volt? Itt... Mi igaz a... Igen, bocsánat?
Igen, hát itt van neki szépen Sprint Car, USAC Stock Car, IROC bajnoki címek, igazából ahol hol indulni vitvén tudott, ott azért tudott. Tette sok, nagyon sok Hall of Fame, Midget Hall of Fame, Motorsport Hall of Fame, Amerika.
Igen, szóval National mondjuk Sprint ezt a Hall of Fame-et, hogy micsoda. Tehát, hogy kik azok, akiket ide sorolnak. Ha egyre gondolunk.
Amerikában ez a hírességek fala, hogy egyszerűen fejezzem ki magam, többféle van az autósport berkeiben, van az American Racing Hall of Fame, a Sprint Car Hall of Fame, akkor a Indianapolis Hall of Fame, de a legnagyobbakat válogatják be minden évben. Általában július 4-e környékén szokták.
Ezt ilyen dicsőség csarnokának lehetne fordítani, és sokszor hallani is ezt a fordítást, de én úgy tudom, hogy van olyan, hogy valóban egy csarnokban ezek az emberek ki vannak rakva, akár egy táblára hozzátartozó kiállítási tárgyakkal, stb. Ilyen valóban létezik mondjuk Indikárhoz kapcsolódóan is? Vagy ez nem az, amire én gondolok.
Én személyes jó barátságban vagyok Tomás Mekúrral, aki Knoxville, Iowa-ban megcsinálta néhány barátjával a Sprint Car Hall of Fame-et. 1990 óta csinálják, a Knoxville-i pálya mellett van ez. Rengeteg gyönyörű kiállítási darab, könyvesbolt, tehát minden. Érdekes története van most, mert nemrég elkezdtek egy kisebb egy ilyen 12 szobás szállodát építeni mellé, és a legnagyobb támogatója a sajnos korán elhunyt Brian Clauson volt, aki a 3 Indy 500-on is indult az elmúlt években, de egy sprintkár balesetben vesztette életét. És hát ezt a Hall of Fame melletti szállodát, ami igazából egybe lesz építve a Hall of Fame csarnokával, ezt Brian Clausenról nevezték el.
De akkor ez jól gondolom, ez egy valóban létező dolog tényleg. Így van. Bemész, megnézed, egy legenda itt egy képen, egy aláírás ott, egy gumidarab, egy szánydarab, akármi, tehát ilyenekkel gondolom tele van, és ott tényleg ezeket a dolgokat meg lehet tekinteni, és mint egy múzeum gyakorlatilag úgy kell elképzelni, ugye? Jól gondolom.
És nem is hinnéd, de szinte az összes nagy versenyző, hát inkább úgy mondanám, hogy akik így a 90-es évekig bezárólag versenyeztek a IndyCar-ba Indy 500-on, rajta vannak a Facebookon, és nagyon készségesen válaszolnak, tehát nem egyet van, meg interjú voltam közöttük, sőt, jó barátságban is vagyunk. Bill Paterbaggal, Tom Bigelow-val, rengeteg.
Azt egyébként lehet tudni sok forrásból, hogy az amerikai autósportok úgymond sokkal közvetlenebbek, és ez, én azt gondolom, hogy ez nem csak az Indikára vonatkozik, ez akár NASCAR, akár most ugye az IMSA-t, ha veszem, tehát, hogy ezt nagyon sok erő hallani, hogy válaszolgatnak a versenyzők, oda lehet menni hozzájuk pacsizni, amit ez azért Európában nem annyira jellemző.
Erre talán én vagyok a legjobb példa, ugye 2007-ben akkor még utolsó szezonja volt a Champ Car-nak. Kirándultunk szépen Belgiumba, Zolderba, megnéztük ezt a Champ Car versenyt, és tényleg akkori hát nagy pénz volt, de igazából azt néztük egy hétvégét, mondjuk 2007-ben 27 ezer forintnak megfelelő összegért, bent mászkálhattunk versenyzők között, autók között, fényképezhettem az autókat, ugye egyenkaszni, egyenmotor, nincs mit titkolni. Megállítottuk Justin Wilsont, Sebastian Bourdais-t, Oriol Serviát, lefényképezkedtünk igazából Tim Minardival, Stoddard úrral, mosolygott, mintha mindig ezt csinálta volna. Tehát, hogy oda lehetett menni tényleg a versenyzőkhöz. Ez például nagyon meg fog maradni mindig. Justin Wilson sztori. Állunk a pit mögött igazából. Nézem, ott van Justin Wilson. Volt vele egy sajtós hölgy, aki ránk nézett, és kérdezte, hogy Wilsonra várunk. Na, igen. Wilson végzette a beszélgetéssel, megkopogtatta a vállát, Wilson pedig hopp, jött oda, és mosolygott. Tehát nagyon közvetlen dolgok, és tényleg oda lehet menni. Beszélgetni is lehet velük. De ugyanúgy a fiamat lefényképeztem, szó nélkül jött Paul Tracy. Hát az egy igazi nagy fene gyerek a volt a sorozatnak. És mosolyogva tette.
Akkor közös barátunk Dietrich egyik nagy kedvence.
Meg az enyém is igazából.
Meg a tiéd is, igen, emlékszem. De tehát, hogy az az érdekes számomra, hogy az összes ilyen történetet végighallgatva, nekem nem tűnik úgy, én sajnos még nem voltam IndyCar futamon, rajta van a bakancslistán, egyszer esküszöm, elmegyek valahogy, de hogy nem tűnik úgy az elmondások alapján, hogy ezek a versenyzők ilyen, hogy mondjam, kényszerből tennék ezt. Tehát ők ezt valóban élvezik, ehhez szoktak hozzá. Nem az van, hogy na, ott vannak a szurkolók, itt vagy te a pilóta, ide, hanem olyan, hogy nekem úgy jön le, hogy tényleg akár az interjúkat, ahogy nézem tévében, ott is néha van, hogy besétel egy tök idegen ember, és már fordul oda a pilóta, és pacsizik, szóval, hogy ők ezt élvezik, és nincsenek úgymond úgy nevelve, vagy úgy
vannak nevelve, ez a kötelességük ebbe, igazából.
Oké, csak hogy ez nem... Nekem nem úgy tűnik, mintha ez az lenne, hogy na, akkor Hinchcliffe, te most menjél ki, és mosolyogjál, mert attól lesz pénz, hanem frankón olyan, mintha ő ezt élvezné, és tökörül annak, hogy a szurkolók oda jönnek. Van erre példa Európában is, én nem azt mondom, hogy nem, csak hogy annyival kevésbé tűnik ez mesterségesnek, és annyival közvetlenebbnek tűnik az egész, hogy látszik, hogy itt hosszú generációk óta ez a szokás, hogy na, ott a szurkoló, és ő neki te vagy az Isten, és akkor mutasd meg, hogy tényleg.
Tudod, mi a vicc? Hogy ezt nem csak adott szériában teszik meg, például Hinchel, előtte 2006-ban találkoztunk Brunóban, akkor még ő A1GP-vel ment ott is, ugye, és ugyanúgy Horváth Rita kedves ismerősünk által ismertük meg, és közvetlen volt fényképező, odajött, kérdezgetett, hogy vagytok, jól utaztatok, tehát, és ő ugye már akkor még nem a Champ Car-ba se volt, még csak a Formula Atlantikban, igen.
Igen, egyébként amit tudok nagy különbséget mondani, és ezt viszont tudom, hogy Európában igazából már a TCR-ben is úgy mond, bár azért ott van pár pilóta, aki kivétel, de már ilyen úgymond kevéssé ismert, jó, mondjuk most már VTCR van, most már ismert, de kevéssé ismert szériákban is az van, hogy megjött a pilóta, kipattan a kocsiból, ott hagy mindent, és eltűnik valami sötét sarokban, és nem jön elő. Hanem ez akkor szerint... jön elő, amikor azt mondják, hogy kettőkor ki kell jönni aláírást. Nem mindenki, de a többség ez.
Nézd, de szerintem ez egy ilyen európai felfogásból akad.
Így van.
Igen, de ezek az amcsi srácok meg jó, nem mindenki amerikai, mert ugye az IndyCar-ban aztán most van svéd, kanadai, brazil, francia, japán, tehát hogy azért ez sokkal színesebb annál, mint hogy simán le amcsi srácozzam őket, de hogy ők viszont olyanok, hogy megjönnek, kipattan az autóból, akár egy szerelővel leáldumálni, vagy sétálgat, vagy most ne adj Isten, rágyújt egy cigire 5 méterrel arrébb, tehát hogy ő így nem tűnik el, hanem ő így részese akar lenni az egész élménynek. Én legalábbis ezt így láttam. Már amit a kamerákon keresztül le lehet szűrni.
És tudnád, micsoda jó kis beszólásaik vannak így a Facebookon is.
Ó, hát igen. Igen, azokat azért követem Twitteren. Általában megy az oda-visszázás. Nekem azt tetszik nagyon, sőt, ugye Hinchnek volt az a fantasztikus dolog, amikor kiesett a versenyből, így beragadt a kavicságyba, meg nem akarok hülyeséget mondani, talán Sonomában, és twittelt az ember.
Twitterezett.
Igen.
Az autóba ülve nézte a versenyt.
Twittelt, hogy milyen jó kis futam, és én néztem, ugye én követtem őt Twitteren, és nézem, hogy de hát ez élő. És akkor mutatják, hogy ott twitterezik.
Hát Hinch az egy külön kategória, valljuk.
Jó, hát Hinch támpolgármestere, mi más lehetne, mint külön kategória, de hogy akkor is azért ez elképzelhetetlen, tehát, hogy erre a történelemben szerintem nem volt példa európai autósportban, hogy valaki kiesik, és akkor a pálya mellől azon aggódik, hogy végig tudja nézni a telefonján, meg tud-e még üzenni. Hát óriási. Elképesztő.
Egyébként így a Facebook kommentléseknél is, mikor látom a régi versenyzőket, és akkor mi is beszélgetünk egymással, olyanok vannak, hogy tehát elképzelhetetlen. Múltkor is volt egy, hogy a volt 50-es évektől 70-es évek végéig versenyzett egy úriember, Mr. Liguori, és neki a kisfiacskája Joe Liguori, ott szépen mindenkit okosított, és akkor valaki odaírt, hogy hát a Liguori, ő már meghalt meg minden, és akkor visszaírta a fia, hogy apu üzeni, hogy azért meg 90 évesen szétrúgja a seggedet.
Igen.
És na, így pislogtam, és egy Joe Liguori egy középnyugaton egy elég jó menő sprintcar versenyző, tehát...
Vannak ilyen érdekességek, de talán ez is a közvetlenségből fakad.
Laza vagy, például, is hogy, is.
Igen, annyira lazára veszik az egészet, hogy elképesztő. Jó, a pályán nem. Tehát azért azt hozzátenném,
hát,
hogy
a pályán
viszont pontosan ennek az ellenkezőjét látod, a legjobb barátok is úgy gyilkolják egymást, mintha nem lenne holnap.
Hát, tehát, erre ugyancsak van egy nagyon jó példa, ugye Temkár utolsó szezon, igazából ugye Pagliani és Paul Tracy, hát két kanadai nagyon nagy puszi pajtások voltak, viszont Paul Tracy kicsúszott, rosszul jött vissza, telibe verte Paglianit, aki kiesett, utána Tagliani megkereste a pitbe, jó összeverekedtek.
Igen, egyébként ez is jellemző azért az amerikai autósportokra, hogy ott azért egy-két pofon elcsattan.
Komolyan.
Nem feltétlenül egy kávé mellett beszélik meg a srácok, tehát viszont, hogy mondjam, tehát mentálisan annyira benne vannak ebbe, annyira rá vannak pörögve, én nem mondom, tehát még egyszer mondom, nem azt mondom, hogy Európában nem, hanem egy egészen másfajta felfogás. Tehát ők tényleg kimennek, és egy indikár rajta az olyan, mintha azt mondaná valaki, hogy na, akkor mostantól háború. És ott nincs kegyelem, ott nincs bocsánat, ott nincs az, hogy hú, egy kicsit elengedem. Én ezért szeretem ezt a szériát nagyon, mert itt tényleg még az utolsó ember is úgy támad, meg védekezik, mint hogyha ezen múlna az élete. És ugye nagyon fontos különbség, hogy IndyCarban nem az első 5-8-at meg 10-et pontozzák, hanem ha jól tudom, akkor végig.
Tehát
náluk ugye nagyon nem mindegy, hogy valaki a 16-dik, vagy a 15-dik. És ezért van, hogy nem egy, nem két olyan versenyt láttam, hogy aki az első, mit tudom én, öt hely nagyjából lefutott, mert így spóroltak a gumikkal, meg volt, elnyomkodták a push-to-pass-t, majd erre is kitérünk, hogy van-e vagy nincs, mert azt most nem is tudom, de hogy mondjuk a 13-tól a 16-ig olyan véremenő csata volt, hogy tudta mutatni a kamera, hogy oké, az eleje az lerendezte, de nézzétek meg, gyerekek, egy kimból most szúr oda olyat, hogy mindjárt beszarunk. És baromi jó volt nézni az utolsó körökben még autóverseny. Nem az, hogy na jó, akkor ezt most letudtuk, és akkor a nem pont szerző lekocsikázik, mert drága a technika, és akkor még egy 20 perc szenvedés hátra van, és akkor utána majd értékeljük. Tehát, hogy ilyen szempontból ez zseniális.
Zseniális, főleg utcai pályán hárman akarnak bekanyarodni egyszerre.
Igen, és egyikőjüknek se jut eszébe egy pillanatig se, hogy szerintem én itt most elveszem, és akkor majd valahol visszaszúrok. Semmi. Tehát nincs, tehát ilyen gondolat nem merül fel szerintem senkibe, hogy itt el kéne venni, nem az, hogy jó, bemegyünk, aztán majd lesz valami.
Majd lesz valami körülbelül. Igen, valaki csak kéne a kanyarba.
Van, aki kijön, legyek én. De hogy így ennyit tudnak, tehát hogy itt nincs az a finomkodás. És ez a nyers erőszak, úgymond, ez egyszerűen fantasztikus.
Még különben annyit, hogy zászlószabályok egy kicsit megjegyzésként.
Nyugodtan, ugye, kicsit menjünk is át akár a modern indikárba, hogy hol tart. Most bár majd még egy dologra szeretnék kikanyarodni, ez a Csemkárból, hogy lett indikár, mert ugye ott két bajnokság is volt, és hogy azokat az időket egy kicsit majd rendezzük, de nyugodtan átkanyarodhatunk, hogy zászlószabályok.
Tehát még egy kicsit ugye teljesen másképp alkalmazzák a zászlószabályokat, mint Európában. Tehát ugye Európának kék zászlót belengetik neked, akkor húzzál le az útról, engedd el a mögötted lévőt. Amerikában ez úgy működik, hogy elmehet melletted, ha gyorsabb nálad. Nem akadályozhatod, de nem vagy köteles elengedni.
Egyébként annyit tudok, hogy a Forma 1-ben is az megengedett, hogyha lényegesen gyorsabb vagy a lekörözöttnél. Ugye tavaly volt ebből egy baleset, ha emlékszünk a Verstappen Ocon balesetre. De volt ilyen, és hogy ott kezdték el magyarázni ezt a kék zászlót, csak fejben más főleg ez a dolog, mert itt tényleg Európában az van, hogy aki a lekörözött, az a takarodj, ahogy igen, mondtad, és a másik pilóta az a menjen. Viszont Amerikában én úgy vettem észre, hogy a kék zászlóval jelzik, hogy jön mögötted, aki nem egy körön van, de hogy körülbelül ennyit jelent.
És ha meg tud előzni, akkor el kell engedned, de ha nem tud, nem gyorsabb, akkor mehetsz előtte nyugodtan.
Így van.
Meddig nem akadályozod.
Igen, igen. De ott sem úgy van általában, hogy félreugranak és lecsúsznak a porba, hogy menjen el a másik, hanem oda is azért én úgy vettem észre eddig, ahány futamot láttam, hogy azért jeleznie kell a mögötte jövőnek, hogy öreg én ide most beszúrok, mert gyorsabb vagyok, és akkor viszont már nem kezdenek el faszkardozni, tehát gyakorlatilag így ezt én a saját olvasatomban így tudom leírni. Nem tudom, ez helyes-e, ez a megközelítés.
Nézd, az
a pályán, szerintem... a pályán.
Az ovalakon szerintem ez tényleg csak annyi, hogy figyeljék egymást. Aztán onnan került át a egész bajnokságba. Tehát szerintem teljesen jó.
Azt is tisztázzuk.
Az is látvány a nézőknek, míg megküzdenek egymást.
És itt most szerintem egy nagyon fontos dolgot mondtál, hogy ez azért erősen épít arra, hogy a néző jól érezze magát.
Így van.
Tehát itt én úgy tudom, hogy elég sok olyan döntés születik, ami nem feltétlenül magának a szériának vagy a versenyzőknek jó, hanem egy picit látványosabbá, még izgalmasabbá teszi az egészet, ami ezáltal ugye a versenyzőnek is, meg a szériának is jó, mert lesz pénz, és nem hal meg az egész, de hogy itt azért a néző az nem egy szükséges rossz, hanem az a mindennek az alapja.
Nézd, alapból például ott van a tavalyi kaszni változás. Egyszerűen a nézőknek nem tetszett a DV12-ből kialakított agyon űrhajó, igen, és egyszerűen megcsinálták a közönségszavazat alapján a tavalyi kasznit. Szerintem igen, gyönyörű lett.
Egyébként szebb is, annyit tennék hozzá, hogy tavaly előtt volt ez a rengeteg szárny, meg kiálló elem, igen, meg full aeróra rámegyünk, és akkor emlékszem, hogy ott nagyon ment a harc, hogy melyik autónak a jobb az aerója, és akkor kiről mit kell leszedni. Aztán végül is jött ez, amit te mondtál, hogy gyakorlatilag mindent takarítottak. De ha jól emlékszem, a legnagyobb probléma itt az volt, hogy ugye ezek a kiálló kis bizbaszok nagyon szakszerű leszek, ezek nagyon sokszor letörtek egy-egy kontaktnál, és ugye jött a sárga, és ez az, amit a néző annyira nem szeret, hogy egy, mi az, hogy már egy amerikai, hogy mi az, hogy ez a kis letört szar miatt most megint sárgáznak, és akkor újraindították, megint letört, megint sárgáztak, és akkor hát ugye sárgát jött kinézni. Én úgy tudom, hogy ez volt alapvetően a felháborodás alapja.
Így van, így van.
Hát mert igaz, ezek kontaktolnak attól függetlenül, hogy ez egy open wheel, tehát ahogy előbb mondtuk, itt nem nagyon veszik el, tehát simán neki megy a másiknak. Egy pár guminyomot le lehet olvasni mindegyik kocsi oldaláról a verseny végén.
Tehát ők szoktak kilincsen fordulni, mint ugye szoktuk volt mondani zárkacniba.
Igen,
ők megteszik
igen.
Open wheel autóval.
Igen, igen. Én nekem mondom mindig, az, amikor én elkezdtem Indikárt nézni, jó, nem ma volt, az sem, de hogy az volt a fura, hogy elkezdtem nézni, mondom, basszus, mik ezek a fekete körök minden tetves autó oldalán? És rájöttem, hogy basszus, hát ezek gumival neki mennek a másiknak, és az a fekete kör, hogy a gumi
így
fölrajzolja. Igen. És néztem, és elkezdtem figyelni, hogy gyakorlatilag az összes autón van, mondom, mert ezek nem normálisak, és tényleg ezt csinálják. Tehát, hogy...
nem, csak taktikusan.
Taktikusan
arrébb rakja a másikat.
Igen. Igen, de azért ezekkel az autókkal kicsit több benne a veszély. Főleg, hogyha már így belemegyünk szervó nélkül. Nem tudom, hogy ez még tart ez az állapot.
Tart.
Hogy
konkrétan
nincs szervó kormány az autókba. Tehát most képzeljük el, és akkor itt be is hoznám azt a dolgot, hogy milyen típusú pályák vannak. Nem tudom, hogy jó-e, amit mondok, javítsatok ki, ha nem. Én úgy tudom, hogy Indikárban van a street, a road és az ovál.
Mondjuk így van.
Az oválokat is megkülönböztetik, mert short ovál, meg super speedway. Igen. De hogy például, ami európai embernek szerintem kicsit idegen, hogy a road és a street között mi a különbség?
Hát a road maga egy, bocsánat Géza, a road maga egy épített pálya, például mint a Barber Park is, hasonlít a mi Hungaroringünkhöz, sőt, hát a mi pályánkat is lehet roadnak nevezni, mivel ez építve van, tehát a tilke szörnyek is
tehát
ide sorolandók. Így van.
A hagyományos csinálta. Versenypálya.
Igen? És az a street pedig?
A street pedig egyszerűen az a fő utcákból, meg talán a mellék utcákból kialakított kis pályácska.
Tehát az utcai pályák.
De még egyet mondanék, egy plusz pályát, mert az amerikaiak ezt imádják valamiért.
A reptér?
Reptér, hajjaj.
Látjátok azért valamennyire. Most mondanám, hogy azért a műsorvezető felkészült. Nem tudom, hogy...
Így igen, van. Ezt...
Felkészült a műsorvezető.
Például ott van Cleveland. De különben érdekes, St. Pete egy része is. St. Pete.
Az is egy kifutópályára.
Egy része is egy kifutópályára, igen.
Hoppá, hoppá, gyerekek, hoppá.
Így van.
A végén még a fölfestések is ott vannak, hogyha ha jól emlékszem. Ahol fordulnak el jobbra, ott még a kifutópályának a föl... Az a vonal meg ilyen háromszögekkel jelzik, hogy mi
így van.
Van.
És ezekben a pályák vagy a legveszélyesebb, nagyon sok pályán, például, mint Detroitban is, hogy a kanyarbejárata mondjuk aszfalt, a kanyar kijárata pedig, ami ugye nem.
Bocsánat, csak lemaradt, ez beton, mert kicsit kamatozik a hang. Nagyon nehezen hoztuk össze ezt technikailag, mert volt itt minden hátrát ott a tényező, tehát beton.
Tehát azért sok ilyen pályán látható is, hogy nagyon táncolnak az autók kanyarkijáraton, főleg a betonon. Egy beton egyetlenség, nincs tapadás.
Más a tapadás, igen. Tehát igen, ezt mondjuk hozzá teljes sztorit mindig, csak hogy rutinos kerékvető podcasterek legyünk, mert ugye itt a... Tehát úgy képzeljük el, hogy anyuka főz, és mondjuk ezt találta meg. Ezt a szintet öljük be. És akkor mindenki érteni fogja, hiszen mindenkihez megpróbáljuk ezt elszállítani. Viszont a betonnak van még egy nagyon rossz tulajdonsága, ami szerint eszi a gumit. Ezzel tudnak taktikázni, vagy bele van ez számolva?
Hát szerintem ők már beleszámolják, tehát tisztában vannak. Évek óta mennek az önök pályán, ismerik minden kis szögletét neki.
Hogy van itt a, például a direkt nem box kiállás, mondok, hogy van itt a pitelés? Hogy ilyen szépen magyarul lefordítsam, hiszen itt nem box utca van, hanem pitnek hívják, csak hogy nagyon hűek maradjunk
takszerű
a kifejezésekhez, igen.
Nevezzük szóval, pit kiállásnak.
Hogy van a pit kiállás egy indikár futamon? Van-e kötelező gumikeverék, amit föl kell rakni, tankolnak-e, nem-e, hányan dolgoznak az autón? Egy kicsit menjünk bele ebbe, hogy mi a szint.
Elkezdem akkor, végül is kétfajta gumit használnak, pirosra jelzett lágy, és a jelzés nélküli ilyen hard gumit. Na most egy versenyen egy szett hard gumit el kell használniuk. Ennyi megkötés van. Ha ez ötkörig használja, ötkörig.
Tehát föl kell tenni az autóra.
Így van, menni kell vele.
Így van.
Menni kell vele.
Mekkora a különbség a két gumi között egyébként? Jelentős ez a...
Igen.
Tehát az időben is jelent?
Időben is, igen. Tehát az ő súlyos másodperce.
Akkor viszont ez nagyon nem mindegy, hogy mikor és mennyi időre kerül föl az autóra.
Igen, ezzel szoktak taktikázni általában.
Hogy van a... Igen? Bocsánat. Én megyek tovább, de fejtsd ki nyugodtan. Én mindig belebeszélek. Én már a tankolásra akartam áttérni, de még ezt fejtsd ki.
Hát, hogy ugyebár az időmérő is olyan, hogy van, aki eleve az utolsó Fast Six-et, ami az utolsó köre az időmérőnek, nem piros gumival, lágy gumival futja, hanem ével, és úgy azzal kezd a versenyen is hard gumival.
De ez azért van, hogy egy kicsit bekoptassa, vagy ez ennek
igen, a... igen.
Egy kicsit kapjon a gumi, hogy ne legyen úgymond olyan nagyon új a versenyre, hiszen azért ezeknek is egy picit a legfőső rétegéről le kell kapni, hogy igazán tudjon működni.
Igen, és hát ugye itt nem használnak kerékmelegítőket. Tehát itt
ez
a
egy
verseny...
fontos különbség.
Versenyzőnek kell a pályán a gumit bemelegítenie.
Igazából én azt látom most így mindent összevetve, bár ezt eddig is tudtam, de azért a hallgatókat vezessük be, hogy itt sokkal több múlik magán a versenyzőn, mint sem a technikán. Tehát azért ez egy akármennyire ilyen bagatell dolognak tűnik, hogy nem használok gumimelegítőt, és akkor mi van? Nagyon nem mindegy, hogyha visszajössz a mezőnybe, hogy egy hideg gumival érkezel, és azt te mennyi idő alatt tudod felépíteni olyanra, hogy az újra versenyképes tempót tudjon hozni, és itt nagyon hamar el is lehet füstölni az abroncsot, mondjuk egy kicsit meredekebb féktávval, az viszont itt megmarad, és végigütni fog, és kirázza a kezedből a kormányt, mivel nincs szervot, tehát gyakorlatilag akár két kanyar alatt is el tudod lőni a teljes szett gumit. Hogy van a fékezés? Mennyi elektronika segíti például a fékezést, ha már így szóba hoztam?
Az autóban elektronika, a motorvezérlés.
Tehát ez egy puritán. Milyen motor van ezekben?
2.2-es, V6-os, két turbófeltöltős motorok ezek. A súlyuk nagyjából 248 fontos, hát most amerikai specifikációkat mondok, és a BorgWarner biztosítja a turbófeltöltést hozzá. Nagyjából 12.000-es fordulaton mennek ezek a motorok.
Tehát erő itt azért bőven van, amit kordában kell tartani. Elektronika viszont gyakorlatilag lehet, hogy az én száti bizámban több van.
Hát nagyjából, ha azt veszük, az injektorok közvetlen befecskendezések. Egyébként a motorvezérlő egysége a McLaren szállítja.
McLaren.
Így van.
Az jó, én nagy McLaren-es vagyok.
És igazából olyan 550-700 lóerőre taksálják ezeket a motorokat.
Azért az úgy haladósabb.
Igen.
Az hát, a haladósabb kategória.
Változik, hogy turbófeltöltő kapcsán, tehát hogy push-to-pass-t használunk éppen, és akkor egy pár lóerőt kapunk hozzá.
Mondjuk el, hogy mi ez a push-to-pass, csak hogy értelmet nyerjen ez a kifejezés.
Géza?
Szóval ez a push-to-pass, ez plusz, de 60 lóerő pluszt ad az autónak meghatározott időintervallumra. Általában versenyenként meghatározzák, hogy mennyi push-to-pass tud használni. Ez nincs megkötve, hogy a pálya melyik szakaszán használható bárhol, ahol úgy érzed, hogy erőnyerő akarsz lenni, és előzni akarsz. Ugyanúgy használhatja a védekező pilóta is.
Tehát nincs ez... az, hogyha egy másodpercen belül vagy, meg ha itt a vonal, és ott a szimpatikus,
nincs.
Hanem amikor úgy érzed, hogy kell ez az 50-60 lóerő neked, mert éppen támadnak, vagy támadsz, akkor megnyomod a gombot, és mi történik?
Megkapod a plusz lóerőket.
Meddig?
Meggyors. Hát igazából tudom, hogy ameddig nyomod.
Darabonként van. 20 másodpercet lehet maximum az utolsó szabály szerint, és összességében, ha jól emlékszek, 150-200 másodpercig lett az egész verseny folyamán használni. Tehát kell ezzel takarékoskodni rendesen.
Tehát van, előfordulhat az, hogy valójában neked a közvetítésnél ezt ki is szokták írni egyébként a PTP
igen.
rövidítéssel. Tehát előfordulhat az, hogy neked van még mondjuk 3 ebből, de már annyi ideig nyomtad, hogy másodpercügyileg viszont elfogytál?
Igen, ez is lehetséges.
Igen.
Mert én már láttam ilyet, és ezt például pont nem értettem, hogy ott van neki a két push-to-pass, és nem nyomja.
És már nem bírja.
És nem nyomja, és nem nyomja, és megelőzik. Aha. Aha, na látjátok, ez fogalmam nem volt erről. Gyakorlatilag ez alapvetően ugye az előzést segítené.
Segít, meg a védekezést.
Mert igen, ezáltal, hogy engedik a védekezést is, csak ugye ez is egy úgymond taktikai elem, amit ugye igen. A csapat is, meg a pilóta is, azért gondolom mindenkinek van egy kis beleszólása, hiszen ott a csapatok nem csak a kiállást intézik, hanem az ilyen dolgokat is. Gondolom, hogy egy kicsit közös megegyezés alapján, de aztán egy elborult agyú IndyCar pilótára aztán merjél rászólni, hogy figyelj öreg, ebbe a körbe nem nyomod meg. Tehát azért ezt a beszélgetést is megnézném, de hogy ezt is be kell osztani, és menedzselni kell végig.
Igen, ezt a megegyezéseket nem tudjuk, hogy igazából ki dönti el, hogy a használatát, hogy most teljesen a versenyzőre van bízva, adott helyzettől függő, vagy beleszólhat a
tömik is. Főmérnökök elég jól szokták menedzselni ezt az egészet.
Én is azt gondolom, hogy biztos, hogy a pálya mellől ezt mondják, de azt is gondolom, hogy van az a szituáció, amikor mondjuk oda szólsz egy Will Powernek, hogy most egy picit várjál vele, és az embernél már lejött a lilaköd. Tehát, hogy ott aztán szerintem szólhat az Atya Úristen is. Én kicsit ezt érzem ezekben a srácokban. Meg úgy azért egy-két rádiózást el lehet csípni, ami ilyen, hogy mondjam, emelkedettebb hangvételű, és nem azért, mert ordítoznak, hanem vagy ordítoznak, de nem azért, mert haragszik a világra, hanem mert annyira, nem tudom szebben mondani, szétbassza őket az adrenalin. Tehát, hogy ezt nagyon sokszor lehet érezni, hogy ezek a srácok tényleg bemennek, és onnantól se Isten, se embert, és végig tolja az egészet, de hogy ez is egy jó taktikai elem. Ugye Forma 1-re kötve van a DRS X másodpercen belül, vagy elnyomott, gyakorlatilag az onnantól mindig van, egy kicsit más rendszer ez. Én egyébként ezt sokkal jobban szeretem, pontosan azért, mert a védekező pilótának is van mit csinálnia, és nem az van, hogy jó, megjött hátulról az űrrakéta, és akkor kivárom, és én is elfordulok majd az egyenes végén. De egyébként sok lehetősége nincs.
Mert ez az egyetlen előzési lehetőség.
Igen, és ugye itt az utcai pálya, amiről egy kicsit szeretnék még beszélni, és jó is, hogy mondtad, mert hogy ezt nem úgy kell elképzelni, bár ez már pont elhangzott a podcastbe, hogy korábbi részben, hogy úgy utcai pálya, mint mondjuk, nem is tudom, Monaco, hogy aztán 6 kilométeres bukóterek mindenütt, meg mindenhol, már gyakorlatilag Monaco lassan előbb lesz egy épített pályához hasonló, mint egy utcai pályához, hanem itt frankón az van, hogy jó, akkor az a mellékút bejön ide a főútra, ezt itt egy ilyen betonfallal lehúzzuk, oda rakunk két rázót, ezt a csatornát lehegesztjük, azt Tehát, hogy nagyjából én ezt így látom, hogy nincsenek ezek a... Különösen Detroit, ami most már úgy pattog, hogy szerintem személyautóval is komoly kihívást jelent a pálya.
Yeah.
Nincsenek ezek így nagyon átépítve ezekre
nincs, a hétvégékre.
Nincs. A pálya, tervezett pályaonnal felhúzzák a beton falat meg a kerítést, ugye, hogy azért látható legyen az autóból valami nem túl magas betonfallal, de igazából nincsenek bukóterek. Nagyon minimális. Egy-két menekülő úton van.
Azt így a hosszú egyenesek végén szoktam látni, igen. Hogy hagynak egy kis helyet, hogyha úgy
röpülsz,
akkor úgy tudjál hova menni, és ne frontálisan a falba egy olyan 240-nél, de hogy mást úgy nagyon nem hagyogatnak.
Nem, tehát az, hogy nem most szerették a bukóteket.
Igen, tehát hogy ezt a kanyart egy kicsit elmérem, és akkor jó, nem baj, leszaladok, és majd ott a kikötő után visszajövök, tehát ilyen itt nincs.
Nincs.
És ezt most minden rossz indulat nélkül, csak hogy úgy tényleg a valóságot ábrázoljuk. Mi a helyzet a balesetekkel? Mert hogy ugye nagyon sokszor hallani, hogy az IndyCar életveszélyes, szerintem minden autósport az egyébként, de hogy itt azért történnek balesetek, és tavaly is volt egy elég megrázó eset. Mi a helyzet ezekkel? Hogy állnak ehhez az amerikaiak például?
Sajnos az IndyCar bajnokságban az elmúlt években is többen eltávoztak közülünk, például éppen Justin Wilson, de előtte a nagyon méltán híres Dan Weldon is. Sajnos ez veszélyesebb. Tehát ezt nyíltan ki kell mondani.
Dan Weldon volt egyébként, aki nem annyira szerette az oválokat, hogyha emlékezetem nem csal, ugye?
És meg is kétszeres indi.
Igen, ettől függet, de hogy ő volt az, aki kifejezetten nem annyira csípte ezt, ugye? Nem, vagy rosszra emlékszem? Rossz emberre emlékszem?
Én másra emlékszek.
Volt valaki, aki nem is indult aztán oválokon, mert azt mondta, hogy életveszélyes, és talán ő is szenvedett.
Ő nem igen, volt.
És ő
egy angol versenyző is volt.
És de most... hogy hívták? Á, gyorsan akartam én is, és ezek szerint kevertem.
Dan Clark.
Nem a New Garden-nál volt egy csapat? Vagy nem a New Garden ment helyette?
Nem mostom amikor... most.
De odáig is eljutottam, hogy nyert egy Detroit-i fordulót.
Nyert egy Detroit-ot, igen.
Illetve, hogy a... Na, nem jut eszembe most. És igen, a New Garden csapattársa volt, még anno a vodkás csapat, a szép zöld vodkás
igen,
csapat.
Igen, a zöld vodkás autóval
ment. Ed Carpenter
Racing. Ed Carpenter, igen. Most egy kicsit leoffoltam, jó van?
Jó, meg vagyunk.
Nem baj.
Aki előbb kitalálta a hallgatók közül, annak hatalmas taps. Így virtuálisan. Így van, ez mindig most... is tapsgépünk, egy kicsit elkanyarodtuk. Szóval, hogy vannak olyan versenyzők, akik egyébként nem szeretik az ovál. Melyik a veszélyesebb? Street Road Oval?
A Street-en kevesebb baleset volt a statisztika szerint. Bár, ha jól megnézed, Houstonban Dario Franchitti is hatalmasat esett pár.
Arra emlékszem sajnos, igen.
Tehát vannak ilyenek is sajnos, de kimondottan az ovál. A sprint car, tehát az egyel lejjebbi kategóriában az évi 1-2-3 halálos baleset az benne van.
Tehát ezek nem egyszerű dolgok. Nem hátráltatja magát a szériát az, hogy úgymond ennyire veszélyes, vagy ez csak innen Európából nézve tűnik ilyen nagyon élethalálhasznak.
Bocsi, megmenteném a haza becsületét. Mike Conway.
Igen.
Köszi,
igen. Conway volt, igen. Tényleg. Én rá is szaladtam, de az Ed Carpenter Racingbe volt.
Racing, igen.
Igen, így van. Igen. Jó, akkor Conway. És mi van Conway-jel?
Mostában nem találkoztam vele.
Eltűnt, jó. És fázi vodka volt, ami rá volt.
Igen, fázi
vodka. Hopp, nem googliztam rá, esküszöm, mert a mechanikus billentyűzetet amúgy is be lehetett volna hallani. Szóval a fázi vodka volt. Jó, szépen lassan összeállít ez a dolog. Szóval az ovál tartjuk a legveszélyesebbnek, ezt elfogadhatjuk így.
Nagyobb sebessége.
Mekkora ott a végsebessége ezeknek? Mondjuk egy super speedway-en, és akkor mindjárt kitérünk arra, hogy mi ez a super speedway.
A leges, legnagyobb sebesség, amit valaha mértek, az jól emlékszem, 1992-ben Harry Lion Dyke futotta, és 402-vel
ment egy Hanford szány.
Azért az nem gyenge.
Így van, és abban az évben meg előtte is, Roberto Guerrero a pole-ból, amikor indult, ő is egy ilyen hasonló, ilyen 397-es sebességgel.
Hogy állunk manapság? Mennyit mennek ezek a
Visszavettek már véve egy kicsit, az új aerodinamika miatt. De...
Csak gondolom, akkor csak ilyen 300 fölötti.
Igen, ilyen 330-40.
Aha.
Hát az
már, jó, az már például, Tesco-ba menős.
Hát például Indianapolisban, tehát a átlagsebességeket mutatnak, azért elérik a 360, 370-et.
De ez az átlagsebesség, ezt ugye úgy kell érteni, igen, hogy a leglassabb és a leggyorsabbnak az átlaga.
Tehát nem azért vagy... gondolom, hogy a 380 körül azért az egyenes végén, mielőtt elveszik a gázt, de a 380-at kifutják az autó.
Azért azt kell bírni fizikailag is, én azt gondolom, mert különben itt elég hamar elszállsz. Bár ez ugye ezekre az Open Wheel szériákra inkább jellemző, hogy például a nyakadnak nagyon erősnek kell lennie, nagyon kell bírnod a G-s terheléseket, de mégis most ezáltal egy kicsit visszakanyarodnék ide az ovára, hogy az európai szemnek, aki nem látott ovált, most nagyon csúnyán fogom megfogalmazni, a legtöbb ember azt mondja, hogy körbe-körbe szar. Én mentem is szimulátorban ovált. Én azt gondolom, hogy ez egyik legnehezebb. Tehát az egyik legnehezebb fajtája a versenyzésnek, ugyanis gyakorlatilag milliméter pontosan kell csinálnod mindent, ha nem tized milliméter. Nagyon nem mindegy, hogy melyik ívről hova mész, mit csinálsz, és folyamatosan autók vesznek körül. Tehát gyakorlatilag ott azért nem nagyon szoktak úgy szétszakadni, hogy egyesével mennek az emberek, bejön itt a szélárnyék, inkább együtt mennek, gyorsabbak, ha együtt mennek. Ennyire azért mégsem menjünk bele, azt nyugodtan megállapíthatjuk, hogy ez egy rohadt nehéz fajtája az autósportoknak. Mi az, amitől szerintetek ez mégis izgalmas tud lenni? szerintem a legnagyobb hiányosság Európában, hogy nem értik az oválnak a mi voltát, de hogy mi az, ami szerintetek mégis izgalmasra teszi annak, aki ezt azt érti és tudja, hogy mi történik. Mitől másabb egy oválfutam, mint mondjuk egy road?
Számíthatatlanabb.
Igen, mondjad, Géza.
Teljes mértékben kiszámíthatatlan. Tehát volt már utolsó helyről nyertek. Tök utolsó helyről.
Szerűen hogy következik teljesen... ez be? Tehát hogy lehetséges ez?
Balesetek, sárga zászlós periódusok alatt fel tud zárkozni, vissza tudja szedni az esetleg a körét is, ha egy olyan taktikát csinálnak, amivel neki kimegy, neki még van üzemanyaga, jó a gumia, egy kört visszaszerez, szépen lassan lépked.
Meg ezek a pályák elég rövidek is szoktak általában lenni, tehát a Milwaukee-ba is pikpak össze lehetett gyűjteni a plusz 20 kört, meg a mínusz 20 kört is, tehát nem lehetetlen.
Ilyen nagyobbak a sebességek. Az autók állandóan egy kupacban egymás mellett vannak, kettesével, hármas, négyesével, valamikor 3-4 autó megy egymás mellett, tehát azért látványosabb, mint 50-150 méterre leszakadva kergetik egymást.
Egyébként, ahogy említettem is, hogy ők gyorsabbak, ha együtt mennek, ez mitől van? Tehát én úgy tudom, hogyha két autó megy egymás mögött, és egy autó lemaradva mondjuk tegyük hozzá fél kilométerre, akkor annak az egynek nem nagyon van esélye utolérni ezt a kettőt. Ezt jól tudom-e, és ha igen, akkor miért van ez így?
Ez nem minden időszakra igaz. Például az előző időszakra, 7 évvel előtti időszakra, amikor voltak az aerók, megfigyelhető volt, hogy bementél egy autó szélárnyékába, elkezdted elveszteni a tapadásodat. Nem tudtál menni igazából hosszú távon. Onnantól kezdve mind a gumid is elment, nagyon gyorsan elkopott, és egyszerűen nem tudtad azt az ívet tartani, ami az előtted lévő ment.
De ez annak volt köszönhető, hogy a különböző elemek úgymond, most nagyon egyszerűen mondom, geci módon voltak felrakva az autóra, hogy a hátul lévőnek szar legyen?
Így voltak megtervezve pontosan.
Aha. Tehát ennek gyakorlatilag hasonló lényege volt, mint mondjuk a diffúzor által generált ilyen örvényeknek tulajdonképpen.
Ugyebár ennek az lehetett a lényege, hogy ne tudjanak támadni. Tehát ne tudjon lendületből ráfutni és támadni. Most már tudsz.
Az előlévőnek ebből nem volt problémája, hogy nem együtt mentek gyorsan, hanem állandóan utol lehetett őket érni? Ez egy jó irány volt?
De az előmenőnek jó irány volt, mert nem tudták nagyon megelőzni, ugye maga az aeró miatt, az aeró csomag miatt, hogy hátul jövő egyszerűen nem tudott vele mit kezdeni.
Tehát aki fölért, az sem tudott igazából, és tudta tartani a pozíciót, úgymond
neki kényelmesen. Neki volt a legrosszabb, aki felért, és mögötte volt.
Ő már duplán kapta az áldást.
Minden egy gyorsabban fogyott.
Igen, igen. Ezt például nem is tudtam, hogy volt egy ilyen korszak.
Hát ez az előző pont, ez a Honda által gyártott aeró csomag, és a Chevy által gyártott.
Ennek na, ez ha már volt a Honda hátránya. És Chevy, akkor mondjuk el, hogy ez a két gyártó van gyakorlatilag az Indikárban. Hogy alakult ez így? Vagy mitől van, hogy a Honda és a Chevy, ha jól tudom, gyári szinten ők itt vannak és képviseltetik magukat?
Jelenleg ez a két motorgyártó, aki szállít. Azt nem tudom, azért a hallgatók azért nagyjából tudják, hogy csak a Dallara szállít kasznikat.
Nem, tegyük úgy, hogy nem tudják. Van, aki tudja, van, aki nem tudja. Akkor kezdjük a kasznikkal. Tehát, hogy ezek egyen kasznik?
Ezek egyen kasznik, amit a Chevrolet és a Honda át tud alakítani az aero csomagjaikkal. Ez teljesen megengedett. És hát ezért lesznek egy kicsit mások, tehát tudnak alakítani a csapatok maguk szájóíze szerint is egy kicsit. Igazából évek óta ez a két gyártó van, szeretnének többet is bevonni, több motorgyártót. Egyébként a Indy 500 nagyon érdekes volt pár éven keresztül is, mert megjelentek itt ilyen kis házi fabrikálású versenyautók, hogyha lehet így mondani, mert az egy komoly szabály jók vannak, amiken is ellenőrzések, amiken át kell esni természetesen, de például ott van egy nagyon jó eklatáns példa, Michael Greenfield, aki itt a Facebookon személyes jó barátom, neki is volt saját maga által tervezett, gyártott versenyautója és motorja a 90-es.
Tehát de ezt ma már nem lehetne megtenni.
Elviegében igen, csak maga gondolom a...
Pénzkérdés.
Igazából most annyi van, hogy a Dallarával le vannak szerződve, de folyamatosan van róla szó, hogy több kaszni gyártóval is tárgyalnának. Én szerintem, ha megfelelne a szabályoknak, össze lehet dobni egy kasznit.
Hát mi, most lett, is. Mi lett a kaszni gyártókkal? Mert ha jól tudom, régen itt volt a Swift-től elkezdve minden, most lehet, hogy hülyeséget mondtam, javítsatok volt ki, ha tévedek, de így eltűntek.
Hát, ha csak a kart érát nézzük, akkor is igen, Swift, a Panos, akkor Reynard, Lola, Marchok, tehát rengeteg, hát valamiért nem jött be úgy a széria nekik. Valaki teljesen átváltoztatta az egész mentalitását, a Reynard is nagyjából tönkrement, és csak kisebb kategóriákban vállal a szerepet. A Lola az igazából egy csomó mindent megnyert, és úgy tudom, a Dallara meg a Lola harcolt egymásért azért a kasznér. Hát ennyi van most jelenleg.
A Lola egyébként egy elég jelentős gyártó, vagy ilyen kaszni gyártó, ugye több európai széria is Lola kasznival fut. Igen, de ők voltak Amerikában.
Így van, nagyon sokáig. Sőt, a McLaren is a 70-es évektől, sőt, 60-as évek végétől fogva 80-as évek közepéig jelen volt.
Tényleg, mi van a McLarennel? Mert ugye úgy volt, hogy jönnek valamilyen úton, módon, aztán Alonso autót kap, hogyha már egy kicsit idekanyarodtunk Európába, aztán se Alonso, se McLaren.
Hát, igen, érdekes történet. Hallottam többféle verziót, hogy mi lehet. Igazából szerintem nem látnak benne akkora üzletet maga a McLaren. Tehát elködelezték magukat azért rendesen a Forma 1-hez. Tehát ha azt látják talán, hogy tényleg ebben lehet valamit kapirgálni, mert hogy 500-on elindulnak, és akkor netán még egy-egy valami mást is be tudnak vállalni, szerintem ott akkor lehet rá esély, hogy akkor hamarosan megjelenik valamilyen szinten.
Szerintetek kellene az, egy mondjuk egy McLarennek, hogy az IndyCart kihozzák Amerika határain túlra? Lehetne akkor mondjuk az ő szempontjukból nagyobb potenciál ebbe a sorozatba?
Nézd, én rengeteget vitáztam a másik két konkurens bloggal is, tehát akik léteznek, a Facebookon megtaláltok, akik tematikusan ezzel vannak. Én mai napig azt mondom, hogy ezt Amerikába találták ki, Amerikára formálták, amerikaiak mentek rajta mindig. Az, hogy Kanadába, Mexikóba, Brazíliába megjelenik, ez olyan eszencia, tehát ez ott jól áll, hogy így mondjam. Meg Ausztrália, meg talán Japán is. Tehát oda kell, de szerintem Európában ne. Nekem az a kart éra, amikor Európában versenyeztek, nekem olyannak tűnt, mintha Bernie Ecclestonnak a amerikai Forma 1 szériája, ami körülbelül a Forma 3-nak szerepelne itt a európai köztudatba. Tehát nem. Én ellene vagyok.
Persze azért, mint európai indikár rajongó, mindig is szeretne az ember testközelben lenni legalább egy verseny erejéig, tehát azért lehet, hogy egy Lausitz-Ringi triovált újból lenne néző, úgy gondolom, sok ember kimenne.
Azért is kérdezem, mert ugye ez az amerikai autósportokban kezd megjelenni, tehát az NFL-t is ugye áthozogatják már Londonba, egy-egy meccset, ugye az amerikai futballligáról beszélünk most, az NBA-nél is tervben van, hogy Európában játszanának le jó pár mérkőzést. Én nagyon reménykedem benne, hogy nem, tényleg nem sokat, meg nem kell bejárni Európát, de hogy egy elérhető helyszíre, ha ezt az egészet elhoz valami, nem is tudom milyen támogatással, és tényleg valahogy az európai vérkeringésbe csak ezzel az egy dologgal egy kicsit jobban bekötnék. Én személy szerint nagyon tudnék neki örülni, tehát akár egy hungaroringi futam, akár egy nürburgringi, bármilyen ródra, szerintem meg tudna mozdítani tömegeket. Kérdés az, hogy ez való-e oda, és elmondtad, hogy szerinted nem. Még így egy futam erejéig kitekintve sem?
Abban egy, tehát azt tetszene, tehát nekem is az úgy bejönne, bár nem tudom milyen formában, hogy bajnokságon kívüli, vagy magában a bajnokságban. Nézd, pont előbb itt a műsor elején beszéltünk Monza-Napolisról, vagy voltak Amerikában Vanderbilt kupák, tehát igazából ez a haverkodás, hogy amerikaiak ide, mi oda, tehát ez megvolt. Tehát egy ilyet minden évben én is szívesen látnék.
Én egy ilyen pontozásos fordulónak a kellős közepén el viszont, tudom képzelni.
Viszont én azt mondom, hogy inkább egy ovál pályán itt, utána tudod, mint például most Kota lefutották a tesztet, amerikai pályán, és ugye ezek az autók más karakterisztikájú. Kevesebb leszorítóerő, kevesebb szárny, nehezebb az autó, szélesebb, és rögtön 10-11 másodperccel lassabb. Tehát ebből a szempontból nem lenne egészséges, ha olyan pályákra vinnék, ahol Forma 1-es autók is mennek. Rögtön jönne az összehasonlítás.
Ez
amerikai mondjuk, sorozat,
de ez, de
legyen
ez egy hülye szokás. Tehát, igen, hogy azt de... mondja az ember, most akkor a trákot is vessem össze a NASCAR-ral, most nem jut eszembe, hogy hívják őket speciál, de hogy az is lassabb, basszus, és nem biztos, hogy mondjuk rosszabb futamot produkálna, vagy egy V8-at se vetek össze egy DTM-mel, ugye most már Supercars, vagy egy TCR bajnokságot se vettek össze, mit tudom én, a brazil TC2000-rel, mert teljesen értelmetlen. Tehát ez egy másik Open Wheel széria. Akkor ennyi erővel meg azt mondhatnám, hogy mondjuk az F3 bajnokság meg tök értelmetlen, mert veri mondjuk az F2 bajnokság. Minek futják, meg micsoda hülyeség. Én azt gondolom, hogy az IndyCar folyamatosan, és ezt az európaiak csinálják egyébként, pellengére állítani a Forma 1-jel, ez egy generált hülyeség. Ez egy hülyeség.
Ez bizonygatás, hogy amilyen jobb.
Igen, de tök más. Tehát az F1 egy csomó szempontból jobb, mint az IndyCar. Viszont ugyanezt vice versa is el tudom mondani, hogy az IndyCar meg egy csomó szempontból jobb, mint az F1. De azt is tudom mondani, hogy a kürtös kalács egy csomó szempontból jobb, mint a rántott hús.
Bezony.
És annyi a külön, vagy annyi a közös, hogy mind a kettő kaja. Tehát, hogy teljesen értelmetlen neki menni meg, hogy melyik a gyorsabb meg. Jó, akkor viszont csináljuk azt, hogy Forma 1-es autókkal Indianapolis, tessék.
Volt egyébként rá próbálkozás.
Hát volt a road race-re rámásztak.
De például volt egy ilyen verseny anno 71-ben a Questor Grand Prix, ott próbálták összeengedni őket, Forma 1-esek nyertek, mert igazából egy road pálya volt. Tehát.
Én szándékosan mondtam, tehát Indianapolis ovál lehet menni. És akkor az indikárosok fölcsattintják a Super Speedway szettet, a Forma 1 megjön a road szárnyakkal, és akkor
és
melyik lesz a gyorsabb, ugye? És akkor már is szar a Forma 1, mert lassú. Holott erről szó nincsen, csak nincs értelme az összehasonlításnak. Tehát...
Ebben egyetértünk.
Csak tudod, én Európában mitől félek, hogy tudod, az van, hogy aki nem tudja, aki csak Forma 1-es rajongó, akkor odamész hozzá, ja, tudom, melyik a indikára az amerikai Forma 1. Tehát...
Igen, de hogy ez egy Európából generált, tehát ezt Amerikában senki nem mondja, hogy mi jobbak vagyunk, mint az F1, vagy ez itt a mi Forma 1-ünk, és megbasszuk őket. Senkinek eszébe nem jut ez. Hát tök képbe vannak, hogy a kettő teljesen más. És egyébként az F1-et rendszerint leszarják.
Na, teljesen.
Igen, tehát
azt tudják,
alapelvük.
Azt se tudják, mit kezdjenek velük. Tehát így múltkor is beszélgetek, Schumacher, úgy megvan valahogy? Nem, ki az? És akkor te néznek, hogy ki az.
Hát, igen, mindegy. Vannak a saját világukban abszolút. Pontosan.
Tehát ezt mondom, hogy ezt a európai kiruccanás, persze, oké, tök jó, meg
ez tudják, nekünk lenne tök jó, szerintem az autósportmuziknak, akik tényleg, és azt gondolom, hogy azért mondjuk össze tudna gyűlni mondjuk egy 50-60-70 ezer ember egy ilyenre, és egyáltalán nem lenne hülyeség, csak nem feltétlenül érni el azt a célját, hogy na akkor most nyitottunk a világra, mert ugyanazok mennének ki, akik amúgy is ismerik a szériát, és nem
persze.
Tudom,
részt, igen.
Ebbe mennyi lenne. Tehát NFL meccsre sem megy szerintem olyan, aki életében nem látott ilyet, vagy ha igen, akkor a 20. percben hazamegy, mert azt mondja, hogy jó, dobálja a sárgát az a hülye majom, az a másik meg fekszik, mi az Isten ez? Soha többet nem fog kimenni. Tehát én ebben ilyen szempontból nem hiszek, hogy az NFL-t így lehet népszerűsíteni, hogy csak azért, mert idézőjelben a faluba jön, akkor majd mindenki megtanulja.
Igen, az NFL ugye az kell az a speciális stadion, amiben játsszák. Teli van étteremmel, múzeummal, meg minden egyébben.
Ha jól megnézed... tudom, egyébként a Wembley-t alakítják át.
Hát igen, a Wembley-t pontosan.
Geniális az is. Meg ha jól megnézed, igazából az összes ilyen amerikai sportát most veszük itt a NFL, NBA, bármelyiket, meg igazából az IndyCar-nak is a igazi neve az volt, talán 94-ig, hogy nemzeti bajnokság. Tehát az nekik a világbajnokság és Lux Pass.
Mert hogy ez egy nemzeti bajnokság.
Így van.
ez csak ezért van.
És ennek nem kell kívülre menni. És meg vicces is, mert te is, tehát az összes bajnokságuk azért Kanadában is játszódik egy kicsit. Tehát...
Igen, azért ott átlógnak. De ha megnézed, az az érdekes, hogy fordítva viszont működik, mert érdekli az európai pilótákat. Tehát az indikára nem úgy tekintenek, mint valami elfeledett idézőjelben szutyokra, hanem mondjuk egy Marcus Ericsson például, ha jól tudom, akkor 2019-ben rajt hozzáll teljes évre.
Igen,
ha,
így
ha
van.
Emlékezetem nem csal, egy Felix Rosenqvist például rajt hozzáll, mind a ketten svédek. Mit keres a svéd Amerikában?
Kettő közt van egy kis különbség.
No.
Tehát ugye még Ericsson Forma 1-be tevékenykedett nagy részt, még azért megjegyezném, hogy Rosenqvistnek volt egy Indy Lights szezonja.
Az Indy Lights pedig az a, úgymond nevelő
a széria. Nevelő széria, így van. Például a weblapunkon most olvasható is a Újonc bemutatások című sorozat, ahol...
Mert hogy itt van rookie, amit megkülönböztetnek.
Igen, ami van rookie, van rookie bajnokság is külön, igen. És már mind a kettőről kész van az eddigi versenyzői karrierje. Rosenqvist már járt Amerikában.
De alapvetően ő egy európai versenyző, akár honnan
egy európai
nézem.
Versenyző, így van. És ő tudott is nyerni egy versenyt az Indy Lights-ba. Ericssonnak szép nagy hátránya lesz, mert le fog izzadni egyszer-kétszer oválon és street pályán. Míg
hát
Rosenqvist már nem.
Igen, ő már tudja, hogy mivel áll szemben. Igen. De ha már említetted ezt a rookie bajnokságot, azért Ben Henley, nem tudom, hogy jól mondom a neveket, Colton Hertát ugye ismerjük, akár Imsából is. Hú, ki van még? Ferrucci-t, aki
Ferrucci
még itt...
tavaly is volt.
Igen, Én néztem a rookie-kat, szerintem ő még oda van sorolva.
Oda van sorolva, mert beugrós volt, csak nem teljes szezont.
Nem teljes szezont, igen. Igen, igen. Kit mondtál még, bocsánat, mert én többet...
Patricio Várt, ő mellette azért nem menjünk el. Tavaly megnyerte 17 fordulós Indy Lights bajnokságot, úgyhogy 9 győzelmet aratott. Pont Colton Hertát szorította maga mögé. Ez a srác tavaly az évadzáró szonomain bemutatkozott, időmérő 5. helyjel, egy újonc autóval a Harding Racing-el, majd 9. helyen intették le. Egyszerűen néztem a gyereknek a versenyző karrierjét, brutálisan jó, ezt úgy gondolom. Tehát én rátenném a voksomat a 2019-es szezonban a Rookie of the Year címre.
Kivel megy ő? Melyik csapat?
Ő a Harding Steinbrenner Racing-el, Colton Hertha a csapattársa lesz. Nagy meccset fognak ők vívni itt is, gondolom.
Egy kicsit hadd szóljak bele a történetbe. Ez most a napokban röppent fel a hír, hogy Patricio Howard, hát nem derült ki pontosan, hogy neki a most a támogatói köre szállt ki, vagy maga Hardingék kevertek be. Lényeg az, hogy ő csak beugrós pilóta lett volna. Már ebben az évben, mert Colton Hertha fogja vezetni a 88-as rajtszámú versenyautót, Howard pedig azt hiszem 3 vagy 4 futamra volt csak lehetőség ebben az évben.
Akkor viszont nem áll meg a tip, mert hogy nem fog menni.
Igen, sajnos. Várjál, csak azért volt érdekes, mert ugye a kiadott versenyző listában
én most pont megnyitottam Patricio, egyébként, és nem
Patricio,
találom.
Igen, Patricio Howard a 8-as Harding Racingre volt írva. Ami autó úgy látszik, nem indul.
Én most ezt a Spotter Guide-ot nyitottam meg, pont az előbb, és nem látom őt.
Így van, nincsen sajnos. És ezért össze is rúgta a port a Hardinggal, összeboronálták az Andretti-vel, és ott már annyira kusza lett a szál, tehát végén azt mondta a Patricio, hogy ő csak is kizárólag egész szezonos versenyt akar futni. Na hát ez most már...
És jól is teszi szerint.
Jól is teszi, tehát mert hogy Andretti is csak egy pár futamra tudott volna neki autót biztosítani.
Tehát sajnos... És én most lemaradtam erről a hírről.
Lehet, hogy nekem is tudtunk újat mondani. Mondjuk nem feltétlenül én, de mindegy.
Ennek most nem örülök.
Azt tegyük még tisztába, hiszen akkor most már így az adás finisébe érkezve kezdődik az IndyCar szezon. Ugye, ha jól tudom, Szent Petersburg.
Így van.
Az első, pontosan ez a kifutópályás történet, ami általában egy nagyon izgalmas verseny szokott lenni. Ugye nekünk most van egy motorsport naptárunk, amiben beírtunk mindent, amit legálisan lehet követni Európából. Sajnos az IndyCar nem egy ilyen dolog, ezért nem került bele. Tudunk-e esetleg tippet, akár az IndyCar Hungary-n, vagy bárhol, ahol mégiscsak lehet követni a versenyt? Ugyanis az van, hogy az ESPN tudtommal teljesen kiszállt, illetve nem nyerte meg a jogokat, így aztán az ESPN-nek a netes előfizetését nem lehet követni, így aztán maradt az NBC, ami viszont nem biztosít Európában az NBC Gold előfizetőknek lehetőséget arra, hogy befizessenek, így aztán IndyCar nélkül maradt Magyarország, hiszen egyik adó sem közvetíti.
Bizonyám, hát próbálkozunk.
Tehát nagyon, nagyon halkan jegyezzük meg, hogy várható erre valami megoldás, mert személy szerint én azért néha követném.
Géza?
Várható.
Várható. Akkor mindenki gondoljuk. Kövesse majd a megfelelő csatornákat, és reméljük, hogy lehet. Mondjuk el, hogy kik azért a nagy nevek az IndyCarban most, és szűkítsük mondjuk a bajnok esélyesekre, vagy a top 5-re, kiket kell ismerni annak, akik esetleg még nem láttak ilyet, de majd most a várható megoldás miatt fognak.
Én megmondom őszintén, kicsit kezdem az egyik kedvencemmel. Kettő nagy formátumú versenyzőt tudnék kiemelni. Az egyik Scotty Dixon Új-Zélandból, aki szerintem a mezőny messze legjobb pilótája. Ő nem a kedvencem, de minden elismerésem neki. Ő az utolsó pillanatban be tudja húzni a bajnoki címet.
Hála Istennek, mert így verte meg Montoyát a nagy kedvencem.
Így van, így van.
Én nagyon nem szeretem emiatt.
de tényleg a srác az a legjobb, tehát nála jobb nincs a mezőnyben. Egy ember, aki személyes kedvencem, tud hozzá fölemelkedni, egyre jobban látom, tehát versenyről versenyre, ő pedig Alexander Rossi, aki hát szerintem ő ilyen Dixoni magasságokban el fog tudni jutni.
Hát ő rukiként nyert Indy 500-at.
Bizonyám.
Ahogy igen. Nem tévedek, és úgy fentem mondanám, hogy felkészült a műsor. Viccelek, rukiként nyert Indy 500-at, úgy egyébként, hogy Rossinak nem volt túl jó a kommunikáció az elején, a kommunikációja, mert ő azért én úgy emlékszem, hogy mindig hangoztató, hogy ő Európába vágyik, ez az IndyCar, ez csak egy ugródeszka, de jó, akkor megyek itt, és ezt egyszer csak átfordult, hogy jó, akkor lehet, hogy mégis.
És hát igazából ő szerintem ő az egyik legnagyobb bajnok esélyes. Lehet, hogy egy kicsit most azért már tényleg nagy személyes kedvencem, de benne minden megvan. Hát még a Penske csapat, ők egy az egybe életveszélyesek, tehát
Wyatt Bauer például.
Így van, vagy Simon Pagenaud.
Wyatt Bauer volt is bajnok már, ugye?
Bezonyám.
Hát a Penske-nél mindenki volt bajnok.
Igen, mert New Garden is nyert tényleg. Bár így van. Én rajta lepődtem meg a legjobban, bár elvileg elég sokan mondták, hogy tehetséges fiú, és várható
nagyon
volt. Én amikor, megmondom őszintén, én nagyon követtem az IndyCart, az egy 4-5 évvel ezelőtt volt, és amikor ő ott megyegetett, hát nem azt láttam, hogy mi Újkert Józsinak hívtuk egyébként, nem azt így láttam, jó, hogy Józsi oda fog érni, de aztán végül megcsinálta, és ahogy nézegettem erőből, tehát nem az volt, hogy hú, megint kiesett előlem, meg hú, megint pont én nem vagyok a balesetben, hanem hogy ő tényleg megcsinálta.
Pedig azért mutatta ő magát, tehát még a Sarah Fisher csapatán is versenyeket nyert.
Egy-egy ugyanúgy versenye az volt, csak igen, az a baj, utána Ed viszont Carter, annyira végén jött emlékezetem szerint, hogy így eltemettem fejbe a srácot. Nem
az a baj, hogy ő se top csapatoknál volt. Tehát azért Sarah Fisher Racing se volt egy.
Mit számít? Tehát most nagyon bunkul megkérdezem, mit számít, hogyha egyenkaszni, kétféle motorbeszállító, akkor itt nem arról van szó? Mert laikus szemmel úgy, hogy hát akkor itt mindenki egyenlő?
Hát majdnem, de, mert egyenlő. Például másik nagy kedvencem Sebastian Bourdais, például a leges-leges leggyengébb csapattal a Dale Coyne-nál szokott futamokat nyerni. Sőt, elmúlt két évben a szezon derekában ő volt igazából a bajnok aspiráns.
Mitől tudod, gyengébb lenni egy csapat akkor, mint a másik?
Hát igazából ez már a személyzetem múlik. Tehát úgymond a mérnöki személyzetem. Tehát Bourdais nagyon jó versenyző, kétségtelen, de tavaly évben és idén is, talán még idén is, Dale Coyne összeszedte mögé azt a technikai csapatot, akivel nyerte a 4 bajnoki címet a Newman-Haas Racing-el. És sokat számít a személyzet mögötted, tehát a mérnöki kar. Hogy tudják beállítani az autót, mennyire tudják az autó beállításba véghez vinni, amit kérsz. Ezért jobb az Andretti, a Penske és a Ganassi. Több pénz, hát
gyakorlatilag több arról van szó, hogy a taktikák is jobbak.
Igen.
A legjobb mérnököket, a legjobb csapatok tudják leigazolni, illetve megfizetni, gondolom, és akkor igen, így összeáll egy olyan tudás és technikai háttér, hogy hiába ugyanaz. Egy pont annyival van előrébb, hogy mondjuk esetleg tud menni egy bajnoki címért, vagy több futamgyőzelemért. Míg a többieknél akár egy kis hiba becsúszik, vagy éppen nem tudják úgy beállítani az autót, hogy abból mondjuk a legtöbbet lehessen kihozni, holott tök ugyanaz van benne. Erről van szó akkor itt.
Így van, így van.
Tehát itt nem a technika számít, hanem az emberi tudás igazából, ami mögötte van.
Kanyarodjunk még vissza kicsit a pit kiállásokra, mert azt onnan elkanyarodtunk, bár ebben az adásban rendszeres, már nem ebben az adásban, hanem a mi adásunkban már, mint itt a Kerékvető Podcast-en, ez megszokott. Azt szoktam rá mondani, hogy majd egy következő adásban visszatérünk rá, kiszaladunk az időből, de most veletek nem lesz olyan, ezért kanyarodjunk vissza gyorsan, hogy mi a különbség mondjuk egy indikáros pit kiállás, meg mondjuk egy F1-es között. Mi az, ami az indikárban esetleg kuriózum, vagy semmi extrát nem látunk, ugyanúgy egy kiállás, kerékcsere, mondjuk tankolás az van, azt tudom, és akkor vissza.
Végül is annyi, hogy kevesebb ember dolgozik az autón, tehát egy keréken egy ember. Igazából tankolásnál ketten állnak, plusz kerekeknél egy.
Hát gyakorlatilag annyi, hogy kevesebb ember veszi körül az autót, de lényegében a metódus az ugyanaz, kijön a pitbe, beáll a helyére, gyorsan lekapkodják a négy gumit föl a négy
ujjal. Igen, oda elő van készítve. Új, felrakják, készfeltartásra jelzik, hogy kész vannak, tankolás, utána mehet. Van egy még egy ember, aki figyeli, emberke, aki figyeli, ugye, hogy nehogy egy másik autóba érkezzen ki a pitelésből.
Tehát, hogy van-e forgalom az autót. A pit igen. Lénen, gyakorlatilag ennyi.
Hogy töredéke szinte, úgymond, mert Forma 1-ben talán még mindig egy keréken három ember dolgozik?
Vagy kettő, vagy három, ezt most én sem tudnám megerősíteni. Nem én vagyok a Forma 1-es szakja a podcastben. Én a TCR-ben tudom elmondani, ott nincs. Ott nincs ilyen. Úgyhogy igen. Ott nem állnak ki, ott végigmennek. Előfordulhat-e az, hogy van egy futamon, ja de így is ki kell jönni gumit cserélni, de hogy például az üzemanyaggal lehet-e spórolgatni, és abból előny kovácsolni?
Hát ez tipikus példája Alexander Rossi 500 győzelme, ahol Brian Herta addig húzta, hogy csontszáraz volt a levezetőkör után a tankja az autónak. Lehet tehát volna játszani
lehet, komolyan. Tehát lehet. Amúgy igen, most bele is keveredtem, mert lehet, hogy a Brian Hertával kevertem a Colton Hertát, de szerintem a Colton Herta ment team, de ő ment team sába, ugye, nyugtassatok meg. A Colton Herta ment?
Colton ment, Colton igen, Herta. Igen.
Akkor jó, akkor nem. Mert most is szerintem Daytonán is ment a Herta. Csak igen, az melyik? Az a Colton Herta.
Így van.
Igen, mert a Brian az már öregebb ehhez egy kicsit. Na nem, mint hogyha GT autóba vagy ilyen DP-ben nem ülnének be 50 évesen ezek az őrültek, mert megcsinálják azt is.
Mario Andretti pár évvel ezelőtt beleült a 500-on.
Igen.
Jó, le is darálta az autóját.
Hát a régi szép idők emlékére.
De még mindig ő vezeti a kétülésest.
Igen, van ez a show elem, ez a körbevisszük a VIP-ket, nem? Ez az.
Igen.
Igen.
És abban a kétülésest ő vezeti.
Igen,
hát is egy kurózom.
Bepattannék azért oda a másik ülésre. Megnézni egy kört, hogy milyen az öreggel.
Igen. A Mario az egy igazi nagy varázsló.
Ő egy legenda, abszolút Amerikában. Igen. És ez az érdekes, hogy amíg ott egy Schumert nem ismernek, ha azt mondod, hogy Andretti, akkor mindenki tudja, hogy miről van szó. Még a szigorúan csak NASCAR fanok is tisztában vannak abszolút ez.
Igen, család volt, mindenütt versenyeztek.
Igen, ott, tényleg az, hogy szerintem nem is volt olyan széria, ahol Andretti nevű nem ment volna, nem? Nagyjából.
És nem tudom, azt tudjátok-e, hogy a testvére is versenyzett a sprintkárba elég sokáig, sőt, egyszer volt egy indi nevezése is valahol, de Aldo teljesen együtt éltek, mozogtak Aldóval.
Ez nagyon komoly. És itt egyébként ez valahogy így hagyomány tud lenni, bár ez Európában is egyre inkább, hogyha belegondolunk, hogy a kis Schumacherek, még a Ralfnak a fia is versenyez, vagy akár a Grönholmnak a gyereke, hogyha emlékezetem nem téved, ő is talán rallizgat, meg úgy egy elég sok fiatal kezd így apa
Nézd, ez ott...
árnyékából kijönni, de ez ott valahogy régebb óta megy egy kicsit.
Ajaj, hát ha azt veszed, hogy a Anzer Family, akik igazából a 30-as évek óta Pikes Peak-en, majd aztán a 50-es évektől az Indianapolis 500 mérföldes versenyeken, hát Bobby Anzer, Al Unser Jr., Al Unser maga, hát hatalmas nevek.
De ott igen, a ez Bettenhaus... a juniorozás, ez azért van, mert apu is ment.
Vagy igen, mert ő is. Ők... ők kérlek szépen 91-ig, ilyen 82-től talán 91-ig, Al Unser meg Al Unser Junior is versenyzett, és egymás verték.
Igen, pár. Tehát ha valaki a Juniort lát, az azért van, mert apu valamit letett ugyanebben az autósport tévában, tehát és oda kell.
Andretti-kel párhuzamosan voltak más nagy családok is, például a Bettenhausenek, Tony George, ifjabb George, Merle, rengetegen, és rengeteg ilyen klán volt, akik így indultak.
Egyszer bele kéne születni egy valamelyik reinkarnációval egy ilyen familiában, nem? Hogy kimész, és akkor a pajtában ott van apunak az IndyCar győztes autója, mert hogy ez, frankon ezek viszik haza, meg nem tudom, valahogy megoldják, de mindig látom akár ilyen régi bejegyzések bárhol, hogy hát igen, azzal ment Fater, meg ez is itt, meg ott. Különösen újra NASCAR-ra kötök ott látni ezt, ott néztem egy jó kis dokufilmet, és ott volt, hogy gyakorlatilag a farmon, Texas közepén egy pusztába, ott volt a vagy hat bajnok autója így kajakúszvére dobva, mint ahogy én a koszos üdítős dobozt ledobom, és így frankon ott vannak, hogy így ezzel ment, azzal ment. Szóval ők így, ezt így van hely, akkor elrakja, nem? Mert hát most
kifutott a kocsi. Emlék.
Igen. Más az érmet rakja elő, nekik ott van. Ez
mondok egy érdekességet, mert van két ilyen ismerősöm is, aki gyűjti az ilyen régi IndyCar, Sprint Car versenyautókat, és múltkor talált egyet, pont engem keresett meg, hogy vajon erre a Studebakerre tudok-e valamit. Na, utána néztem, egy fickó nevét láttam rajta, akiről is semmit nem tudtam, aztán utána kutattam évkönyvekbe mindenhol, hogy hát ha valami, és a pasas, kérlek szépen, a 20-as években valamikor megölte a saját testvérét, és életfogytiglani börtönt kapott. Aztán háborús szolgálatokat elvállalt 1940 környéken, és kiengedték. És utána ő a börtönbe összerakott egy Studebaker ilyen sprintcar versenyautót. Tehát vannak ilyen sztorik is. Ha,
jó kis bőri lehetett, nem? Ja. Mi és is aztán... szét a koszt? Ja, éppen egy ilyen versenyautót.
Aztán karag. 52-ben a Pikes Peak-en indult vele. Igaz, hogy kiesett a időmérőn, de ez egyetlen megmozdulása volt. Tehát vannak ilyen...
A Pikes Peak-et mondjuk el, hogy ez egy hegyi felfutás, ami ilyen legendás igazából. Így van.
1916 óta rendezik meg majdnem minden évben, volt pár év kiadás, de, és egyébként volt magyar pilóta is, aki végig ment. Ez most hirtelen jött, most nem tudom neki a nevét sajnos, de majd az oldalon megosztom, így amúgy szórok a fejemre.
Mi nagyon sok dolgot szoktunk így nyitva hagyni, tehát amit senki nem tud, az úgy csinálunk, mint ha nem is hangzott volna. Volt magyar is, de csak egyébként volt magyar, ezt is tudni kell a Pike Speak-en, gyakorlatilag most
erről
azt voltoztak egyébként.
Egy kis bővebb információval szolgálni, na. Szerintem az Indy 500-hun, meg az IndyCarHungary.hu-n is magyar versenyzőknek van egy külön kis, hol lehet róluk bővebben olvasni.
És több bajnok is volt, például Mike Szalai, ő 1941-ben a másodosztályú MDTR-ben volt bajnok, de hát ő indult is 1949-ben Indy 500-on, 51-ben összetört a gépét, és edzésen kiesett, vagy Charles Secondy, vagy Frankie Bailey, ő 1936-ban volt a keleti part bajnoka, rengeteg Bert Karnatz, Iggy Katona. De mai napig is a Wisconsinban létezik egy bajnokság, az IRA, ez a neve, Interstate Racing Association, ez egy sprintcar bajnokság, ott is Bill Balog a bajnok például, már évek óta.
Na, hát akkor magyar származású tehetségek.
Rengeteg.
Amerikai autósportban. Zárjuk le lassan. Esküszöm, még vissza foglak titeket hívni, mert ez baromi jó volt. Főleg az Indy 500-ra készüljünk. Én nagyon szeretném, ha eljönnétek még egyszer. Viszont úgy zárjuk le ezt az adást, sajnos elértük a limitet. Sőt, egy kicsit túl is szaladtunk. Ki fogja megnyerni az első futamot most hétvégén? Szerintetek egy tippet kérek, semmi több.
Rossi.
Erre mondjuk tudtam volna fogadni, hogy te ezt fogod bemondani. Géza?
Hát ez egy jó kérdés.
És nem lehet Rossi.
Nem lehet Rossi.
Nem lehet rosszi.
Mondja te is.
Nem lehet rosszi.
Behúz a harmadszor a burdé.
Burdé. Jó. Én mondanék egy montaját, csak nagyon régóta nem itt megy.
Hűtsünk egy kis pésztre.
Igen. Én bemondom. Igazság szerint Hinchcliffet mondanám, mert imádom, de szerintem Scott Dixon talán odaérhet. És akkor mondtunk hárman. Ez azért jó, mert hogyha bármelyik megnyeri, akkor ki tudom tenni, hogy na megmondtuk.
Na, mi
és akkor ezért is érdemes. Jó, szedjük össze, hogy a ti munkásságotokat hol is lehet felfedezni. Az IndyCar kötőjel hungary.hu-val képben vagyok. Volt ez az indy500.hu, ahol bővebben lehet olvasni. Felkészültem, figyelj, instagram.com/indycar.hungary, és van egy Facebook oldalatok is, miszerint facebook.com/amerikaiopenville. Mit hagytam ki?
Még annyit, hogy a verseny nézésével való kapcsolatos infók közölni fogjuk a Facebook oldalon.
Nagyon jó. Nagyon jó, tehát valószínűleg lesz rá megoldás. Ezt így zárójel. Bezár, és akkor a Facebook oldalt kell követni, ami még egyszer facebook.com/amerikaiopenville, ez az az oldal, ugye, ha jót mondtam.
Yes.
Jót mondtam, jól van. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek ide, és egy picit talán tudtuk népszerűsíteni az IndyCart. Lesz még alkalom, én azt gondolom, hogyha bármelyik hallgatónak kérdése lenne felétek, akkor az említett oldalakon megteheti, vagy akár a mi saját Facebook oldalunkra, facebook.com/kerékvetőpodcastre. Ha írtok, akkor el fogom juttatni mindenképpen a két úriembernek, illetve megtaláltok minket a kerékvetőpodcast.blog.hu-n is, ahol már aktív a motorsport naptár, ami hogyha úgy alakul, ahogy alakul, tehát hogy esetleg lesz valami megoldás, akkor talán bekerülhet. Az a baj, hogy nagyon ingoványos szürke talaj ez, de ha más nem, akkor a ti Facebookotokra majd mindig átirányítjuk valahogy a kedves érdeklődőket, akik nem szoknak oda, a csúnya rossz embereket, akik nem szoknak oda. Tessék követni akkor az alábbi két úriember munkásságát. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi és köszönjük. Akkor várjuk a Szent Petersburgi futamot. Úgyhogy jók legyetek mindenkinek. Hello, sziasztok!
Hello, sziasztok! Sziasztok.